Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. Boldog új évet kívánunk! Ez itt az év első keddesti fénye, de összességében pedig a 14. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem a vonalban, a virtuális stúdióban Katona Dániel, a Fűzővel kifelé főszerkesztője, és Pácsonyi Patrik, az FK szakértője és szakírója. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, szia Áron!
A mai adásunkban rendhagyó menetrendet fogunk tartani, a Heroes and Zeros-zal fogunk kezdeni, és utána pedig a Primetime rovatunkban a 6 playoff mérkőzést hoztuk el, és azokat fogjuk elemezni, meg elmondjuk, hogy mit várunk a találkozótól. Mielőtt még ebbe belevágnánk, Patrik, mennyire ünnepelt és bontottál pezsgőt, mikor John Elway lemondott a general manageri pozícióból, úgymond felfelé buktatták, de legalább nem ő fog draftolni, nem ő fogja kiválasztani az irányítót. Így elindult a Denver Broncos a magasságokba?
A magasságokba szó szerint, tehát most már nem Elway fogja a magas irányítókat kiválasztani. Viccet félretéve, őszintén megmondom, nem tudom, hogy örüljek ennek az egésznek, mert én szerettem Elwayt az itt az utóbbi időben lévő rossz húzásai ellenére is, mégiscsak épített egy bajnokcsapatot, alapvetően szerintem nem volt könnyű helyzetben itt az elmúlt 3-4 évben az irányító választással, és hát sok szerencsét annak, aki most próbál majd egy irányítót húzni, vagy szerezni a Broncosnak, mert most sem sokkal egyszerűbb a helyzet, tehát abszolút nem tudom őt egy személyben ezért okolni. Az már viszont szerintem kijelenthető, hogy azért a váltás mellett is voltak érvek, úgyhogy nem feltétlenül szomorkodom, de ilyen kicsit vegyes érzéseim vannak, mert azért mégiscsak egy nagy legenda, egy jó GM volt szerintem, egy fontos alakja a csapatnak, úgyhogy ilyen tényleg vegyes érzelmek, se nem örömködtem, se nem bánkódom, nézzük meg, hogy mi lesz.
Szerintem annyiban egyébként zseniálisan oldotta meg a Broncos, hogy nem rúgta ki, meghagyta ilyen ikonnak a klubon belül, nem tudom, tárgyalhat, akkor marketing értéke sok lehet, és mégis a csapat berkeiben marad. Szerintem ez jól néz ki, de a fontos döntéseket lehet, hogy nem neki kell meghozni, hanem tanácsadói szerepbe ott lehet, és egy jó szakembert hoztok, akkor előre léphettek. Úgyhogy szerintem John Elway-jel is jól bántatok, okos húzás volt, de ki lehet küszöbölni azokat a hiányosságokat, ami nála megvoltak, úgyhogy nekem elsőre tetszik a lépés, nagyban függ majd, hogy kit választottok a general manageri pozícióba. És akkor vágjunk is bele a Heroes and Zeros-ba, és Patrik, akkor kezdjük is veled.
Oké, én a hírómnak Derrick Henryt választottam, aki átlépte a 2000 yardos határt, 7-ként azt hiszem a történelemben, vagy 9-ként?
8-dik.
Akkor jó
kérdés. Átlagolom, és jó
vagyok. Olyan volt, mint a szezonatok.
Ráadásul úgy lépte át ezt a 2000 yardot, hogy itt az utolsó meccsen azért egy bomba meccse volt tőle szüksége, még hogyha a gyengécske Texas védelem ellen, akkor sem igazán hittem meccs előtt abban, hogy ez meg lehet, és igazából hozta a formáját, tehát még csak arra sem volt szükség a Titans részéről, hogy kimondottan tömékült labdával rámenjenek erre a csúcsra, hanem nyomták a saját játékukat, és így is meg lett neki. Mindenképpen szerintem a legjobb futók között kell őt számon tartanunk, ha nem a legjobbként, lehetne erről vitatkozni, de az utóbbi két évben lévő teljesítménye alapján az talán kijelenthető, hogy meg is érhette a Titansnek azt a pénzt, amit adtak neki.
Igen, abszolút nagyon nagy teljesítmény, és lehet rajongani a játékáért, még akkor is, hogyha én nem azokért, a futókért rajongok, akik első sorban a földön erősek, és kiharcolnak misztekölöket, de mondjuk Harry nagyon jól megtalálja a lyukokat is, meg elképesztő sebessége van a méreteihez képest. Passzjátékban még mindig jobb lenne, hogyha jobban be lehetne vonni, azért nem az az erőssége, de talán abban is előre lépett, meg checkdownokat elkapja, és abból is hoz yardokat, úgyhogy abszolút lehet, hogy tényleg megérte a Titansnek, főleg, hogy fel tudtak húzni erre egy rendszert, és van mellette passzjáték is, de mondjuk, hogyha én edző lennék, vagy general manager, nem biztos, hogy egy Derrick Henry típusú futót keresnék, hanem mondjuk számomra még mindig a legjobb futó az mondjuk egy Alvin Kamara típusú, aki elkapásban is nagyon jó, és lábon is hozza a yardokat.
A pénzügyi részben nem tudom, mennyire jó egy év után belemenni, mert azért még pont az volt inkább a probléma, hogy hosszú távon mit fog tudni az elhozni, de az, hogy hagyjuk is szerintem ezt a pénzügyi részét témának, vagy beszélgetünk ebben a volt azonban, de nyilván Henry tényleg a liga egyik, ha nem a legjobb futója, jelenleg szerintem a legjobb futója, és jó, mint az áron, hogy nem az ilyen futókért rajongasz alapvetően, nyilván jó, hogyha tud elkapni is, de azért tényleg Harrynek azok a highlightjai, azok nagyon-nagyon szépek és látványosak, és azok tényleg olyan dolgok, amikért lehet rajongani.
Meg ha ezt a szezont nézem, akkor igazat adok neked, Patrik, hogy ebben a szezonban egyelőre megérte Derrick Henry, és az fenntartja még 2-3 évig, akkor nehéz lenne ezzel vitatkozni. Dani?
Én egy másik 250 yardos futót hoztam, Jonathan Taylort a hétről. Szinte jelül vett meg a Jaguars-t, nyilván ez azért túlzás, de tényleg paradés teljesítménye volt, és elég lassan indult be ugye az éve, de az év második felére azért itt alaposan berobbant a ligába, és azt hiszem, hogy a PFF-nél a 11. hét óta a második legjobb futó Derrick Henry mögött, úgyhogy elég durva szezon véget produkált, úgyhogy a Bills félhet majd a playoffban, de erről majd később.
És pont most néztem meg a futott yardokat, hogy igen, az elmúlt 6 hetet tekintve csak Henry futott nála több yardot, és egyébként érdekes, de talán őt tudnám ahhoz a stílus futóhoz hasonlítani, ami Henry is, még hogy a testfelépésben nem teljesen ugyanolyan, de ő is inkább ez a, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de kevésbé az Alvin Kamara típusú futó, ha már Aaron őt hozta példaként, hanem inkább ez a középen bulldozerként is áttöri a falat futó.
Igen, ezt is láttuk tőle, de egyébként elkapásokban is használható volt, nem használták milliószor, meg mit tudom én, de amikor felé dobtak, működött meg, és ez mondjuk egy pozitív része volt a játékának, amit nem annyira vártunk az egyetemi karrierje után.
Jonathan Taylor meg Derrick Henry is egy ilyen régi típusú futó, de azért zseniálisak ők, mert a modern NFL-ben is lehet használni őket, és nem csak egy ilyen faltörő kosok, hanem szerintem tök jól találják meg a lyukokat, intelligensek, folyamatosan fejlődnek, tanulnak, és passzjátékban is bevethetők, és mondjuk nem egy ilyen Leonard Fournette-ek, aki tényleg egy olyan futó, mint hogyha 50 évvel ezelőttről jött volna, sokkal több oldalú akár Jonathan Taylor vagy Derrick Henry, és emiatt azért még akkor is, hogyha nem egy ilyen modern futó, mint Alvin Kamara, Aaron Jones, és egyre több ilyen játékos jön, és nagyon értékesek, de úgy tűnik, hogy lehet ezeknek a típusú játékosoknak is helye, hogyha tudnak alkalmazkodni a ligához, és Jonathan Taylor és Derrick Henry tud.
Mondjuk Fournette is ilyen stílusú futó, csak sokkal rosszabb, mert nem lát a pályán. Úgyhogy...
Hát igen, erre gondolok elsősorban. Én Justin Jeffersont hoztam, már többször hoztuk őt hírónak, és tényleg egy fantasztikus szezonon van túl, 1400 yardot szerzett, megdöntötte az újonc elkapó rekordot, és egy ilyen klászból, ami Jerry Jeudy, CeeDee Lamb, Harry Ruggs ilyen neveket hozott, nem Justin Jeffersontól vártuk azt, hogy ő berobban, és a liga történelmének egyik legjobb fiatal elkapója lesz, és hatalmas jövő állhat előtte. ezen a mérkőzésen is nagyon jól játszott, de az egész szezonban is a Vikings húzó embere volt, és nagyon-nagyon szittuk volna a Vikings-t, hogy elengedték Dixet a Billshez, de így, hogy jött egy Justin Jefferson, aki most jó pár évig jóval olcsóbb lesz, és tudja hasonló szinten hozni azt, amit Dix jóval kevesebb tapasztalattal, így azért nem annyira rossz ez a döntés, úgyhogy Justin Jefferson a Vikingsnak egy igazi csillaga lehet hosszú távon, jóval kevésbé problémás, mint Dix. Meglátjuk, hogy azért pár év múlva mennyire jön ki majd nála a díva, mert általában a harmadik, negyedik évében előszokott fordulni az elkapóknál. Lássuk Michael Thomas-t, akiből én nem néztem volna ki, aztán idén voltak vele problémák. Egyelőre Justin Jefferson nagyon biztató, és számomra az év egyik legnagyobb meglepetése volt.
Hatalmas pekje van egyébként, hogy Herbertnek viszonylag jó szezonzárása volt, mert különben lehetett volna érveket mondani, hogy akár Jefferson legyen az év támadó újonca, így sajnos nem fogja megkapni, pedig ha tisztán teljesítményt nézünk, és a poszt fontosságát nem, akkor nálam ő kapná biztosan.
Tristan Wirfs, de...
Nem, nálam akkor is Jefferson kapná.
Én támogatom nagyon Patrik ötletét. Ennél többet egy elkapó nem tud hozzátenni. Tény, hogy pozíciós értékben Herbert sokkal könnyebben meg tudja szerezni azt a címet, és teljesen jogosan fogja megkapni, mert egy gyenge Chargers-ben tudott az egész szezon során nagyon-nagyon jól játszani, és mindig vártuk a visszaesést, és nem jött, és abszolút hosszú távon ő is egy nagyon jó csillag lehet, de Justin Jefferson is megérdemelni, mert ennél többet egy elkapótól nem lehet várni.
Még arra akartam reagálni, hogy Dix problémás, szerintem ez túl lett fújva egyébként elég, és igazából Jefferson is volt most is egy beszólása a Cousinsnak múltkor, ami ugyanúgy lehetne problémás tekinteni, csak nem tekintjük, mert még újonc, meg mit tudom én, meg nem tudom, szimpatikusabb a nézőknek a tévék utáni táncai miatt, de szerintem a Dix-es dolog kicsit túl lett fújva, és egyébként meg a Vikingsnak óriási szerencsém, hogy egy ilyen elkapót kifogott a Dix cseréből, mert oké, egy utólag egyébként jó döntés, mert olcsóban van egy ugyanolyan jó elkapójuk, de azért ha az akkori döntést nézzük, akkor kifogadtak van egy Jalen Riggert is, és akkor már nem erről beszélnénk, hogy milyen jó döntés volt.
Abszolút kellett ebben a Mázli, meg Dix-t is elfogadom, hogy nem annyira problémás, hogy ne alkalmaznám mondjuk a csapatommal, és játszik annyira jól, hogy azt el tudod viselni, meg egyáltalán nem vészes, de tényleg a médiában azért az elmúlt években úgy került be, hogy nem egy egyszerű eset. Nézzük a zírókat, Patrik.
Én az Eagles hoztam zírónak, mivel sikerült olyan látványosan leadni a futballteamnek ezt a meccset, hogy azután igazi népharaggal kellett szembenézniük. Igazából abból a szempontból nem tudom hibáztatni őket, hogy nyilván sokkal jobban jártak azzal, hogy bukták ezt a mérkőzést, a saját szempontjukból, meg a futballteam szempontjából is, viszont lehetett volna egy picit talán kevésbé látványos módon szerencsétlenkedni, hogy elkerüljék ezt az utálat cunamit, ami fogadta őket, és abban is egyet tudok érteni egyébként azokkal, akik szerint ez vérlázító volt az Eagles szempontjából, hogyha fordítva történik meg, és az Eagles esik ki, akkor az Eagles-esek ugyanígy jöttek volna, sőt, még szerintem még nagyobb gyűlölet hullámmal jöttek volna a Giants-esekre, vagy a Cowboys-esekre, vagy a futballtímesekre, úgyhogy szerintem ahhoz képest még igazából nem is kaptak sok utálatot, mint amilyen volt az ő teljesítményük.
Szerintem híróba is lehetne hozni, hogy megoldották ezt a tankmunkát, mert egyébként szerintem, hogyha
nem
tankolnak, akkor ezt megnyerik ezt a meccset, tehát hogy igazából ez ott volt, tehát hogy ha kevésbé látványosan próbálják, akkor is kikaptak volna. Nyilván az lehetett volna, hogy akkor az elejétől Sudfeld kezd, és nem ott viszik le Hurtsöt, vagy mit tudom én, de hogy nem nagyon lehetett, szerintem másra megoldani, meg egyébként nekem ezekkel nincsen problémám, ez ilyen tankolásokkal, mert Glennont is néztük egy fél éven keresztül a Jaguarsban, ami
de jó volt.
Kevésbé átlagos, mert eltűnt az összes többi meccs között, az vagy egy főműsoridős egyedüli meccs volt, de...
A Lutonnál jobb volt, úgyhogy azt mondom, indokolható.
Valóban. A Lutont is láttuk, hogy három meccsig, amíg ugyanúgy tankolás volt, aztán mégse érdekelt annyira senkit.
Egyébként szerintem mind a kettő félnek igaza van, meg egy Eagles szerintem megpróbált nagyon gyengén játszani végig, de a Washington egyszerűen nem tudta, vagy hát akarni biztos, hogy akarta, de egyszerűen nem sikerült hamarabb eldönteni ők a mérkőzést. Jalen Hurts azért nem játszott annyira jól, és hozott olyan számokat, ami bizonyos szempontból még vétető is, hogy lecserélték, de közben meg ő a jobb irányító, vagy valószínűleg ő azért jobb képességű irányító, és azért látványos, hogy akkor el akarod veszíteni a meccset, de mégis azért egy hatodik pozíció a drafton akár a franchise jövőjét is meg alapozhatja. Most kérdés, hogy irányítót választanak, vagy esetleg cornerbacket, vagy egy sztár elkapót, úgyhogy az Eaglesnél abszolút értem, de közben meg igaza van a vesztes csapatnak, a Giantsnek, meg a szurkolóknak, hogy ez fáj, hogy így bukják el, de egy nézzük meg a mérlegét a Giantsnek, hogyha igazából megérdemelték volna a playoffot, akkor jóval hamarabb nyerniük kellett volna meccseket, meg ne az Eagles-től várt, hogy bejutassanak téged a playoffba, úgyhogy ez is azért visszás, úgyhogy szerintem mind a két félnek igaza van, és egyszerűen ez talán az NFL hibázott a legnagyobbat, hogy főműsor időre rakták őket, de végül is beszélnek a mérkőzésről még jó pár nappal utána, és a profit orientációval pedig jó döntés volt, mert nézettséget hozott. Dani, ki a te zíród?
Nekem Teddy Bridgewater, és ez kicsit ilyen életmű zíró, mint ha szoktál hozni, hogy igazából kiátszotta magát a Panthers kezdőjéből, tehát itt most elég egyértelművé vált a szezon második felében, hogy itt irányítót kell hozni a Panthersnek, inkább előbb, mint utóbb, és most megkoronázta ezt a teljesítményt a Saints ellen, tehát önmagában a meccsét is nyilván lehetne már őt hozni, mert dobott 3 interception-t le is cserélték, de ez inkább a szezon második felében nyújtott játéka, hogy az egész, hogy tényleg kijátszotta magát a kezdőből, ami szomorú, de azért ezt vártuk.
Durva egyébként, mert volt a szezonnak egy olyan pontja, amikor úgy kezdtünk el róla beszélni, hogy akkor egyáltalán megéri-e majd elé irányítót hozni, vagy mellé irányítót hozni, mert hogy kimondottan jó teljesítményt produkál, és oda jutottunk a szezon végére, hogy egyértelműen azt kell mondani, hogy nem franchise irányító matéria, és hogy igazából nagyon nehéz innen már látni, hogy kezdőként ki fog rá számítani. Lehet, hogy tényleg a Panthersnek nagyon-nagyon jó volt a sémája az elején, és ezt kihasználta, aztán ahogy egyre jobban kezdték ki ismerni őket az ellenfelek, úgy dőlt dugába Bridgewaternek is a szobra. Minden esetre én már szezon előtt sem voltam vele bizakodó, egy picit talán megtévesztett a szezon közben, de szerintem most értünk el arra pontra, hogy talán le kell mondanunk róla.
Tényleg volt olyan pont, amikor csodáltuk a Panthersnek a offenzét, és azt mondtuk, hogy mind a skills pozícióban, mind Bridgewater teljesítménye parádés, és izgalmas őket nézni. Hát most meg én nagyon kíváncsi vagyok, hogy draftolnak-e irányítót, vagy kit fognak hozni. Ott azért talán 1/8-on vannak, ott azért tudna feljebb mozogni, mert csúszott le irányító, de nem tudom, hogy a top 3 irányító elérhető lesz-e számukra, nem valószínű. Főleg úgy, hogy majd akit én hozok zírónál, ott is nagyon érdekes lesz annál a csapatnál a kérdés, úgyhogy a Panthers nagyon izgalmas lehet, hogyha megtalálják a fiatal irányítójukat, de Bridgewater-től én is elköszönnék. Én a Miami Dolphins-t hoztam, és elsősorban Tua Tagovailoát, mert hát egy nagyon-nagyon nagy pofonba szaladtak bele egy olyan mérkőzésen, ahol ha nyernek, akkor megvan a rájátszás, és egy tartalékos Bills-szel játszottak, és 56 pontot kaptak, esélyük nem volt a mérkőzésen. Ugyan nem volt Fitzmagic, de ha van, akkor sem nyertek volna szerintem. Nagyon nagy volt a két csapat közötti különbség. Tua meg nagyon gyengén játszott, és az egész szezonban engem nem győzött meg, és a Brian Floresnek a filozófiájából indulok ki, hogy képes volt ő a győzelemért lecserélni meccseken, akkor én bemondom, hogy Tuát le kellene váltani, és 1/3-on draftolhat a Dolphins a Texansnak köszönhetően, és én 1/3-on irányítót választanék, mert mind Zach Wilson, mind Justin Fields szerintem előrelépés lenne Tua Tagovailoához képest. Nincs vége még az ő karrierjének, mert még lehet belőle egy tök jó irányító, de hogyha Dolphins elvesztette a hitét Tuával kapcsolatban, és nem biztosak abban, hogy ő a franchise irányító, és hogyha annyira biztosak lennének Tuában, akkor nem cserélték volna le meccseken, úgyhogy én 1/3-on hoznék irányítót, és Flores van annyira jó edző, hogy nem biztos, hogy a következő években ilyen magasan draftolna. A Miami Dolphins irányítót lenne lehetőségük ilyen magasan draftolni, és a NFL legeslegfontosabb pozíció az irányító, és ha nem lesz meg, és Tua nem vál be, hiába építenek egy tök jó csapatot, nem fognak tudni eljutni a rájátszásban messzire, vagy akár a Super Bowlig, úgyhogy én irányítót mindenképpen választanék, bármennyire is ez szívtelen döntés és igazságtalan Tuával kapcsolatban, de hogy a Dolphins nagyon tudjon dobbantani, és látjuk, hogy mertek tankolni és merészeket húzni, én irányítót választanék.
Nagyon-nagyon sok mindent mondtál most, amire reagálnék, lehet, hogy nem is fogok tudni mindenre, amire így gondoltam közben. Az egyik megjegyzésem az, hogy Fieldsre én is nyilván lecserélném, mert van akkor a tehetség, hogy megkockáztassam. Az már más kérdés, hogy a Klassznak a harmadik irányítója, aki szerintem benn fog maradni, mert Lawrence meg Fields már nem lesz ott, az már egyébként nagyobb lútri, és ott nem biztos, hogy meghúznám ezt. Viszont az is egy jó pont, hogy top 3-mal megint nem fognak húzni, és itt lehet esélyük tényleg fogni még egy irányítót. Más poszt talán annyira értékes nincs, hogy arra kelljen most ezt a harmadik picket ellőniük. Ugyanakkor, és tényleg igazságtalan kicsit Tuával szemben, mert nem rá volt építve ez az offense, nem úgy lett kialakítva ez a támadósor, hogy neki minden megadasson. Nem is mutathatta meg szerintem igazán a tehetségét. Én nem vitatom azt, hogy amúgy nagyon-nagyon keveset mutatott, és nagyon gyengén játszott, de ettől függetlenül szerintem egy optimálisabb szisztéma, ami az elejétől fogva rá van építve, mert én ezt amúgy egyáltalán nem éreztem a Dolphinsnál, abban még lehetne szerepe, és ezért nagyon nehéz döntés szerintem, hogy most a Miami mégiscsak húzzon egy irányítót, vagy szálljon rá egy off-season-t, hogy akkor Tua megkap minden segítséget, mondjuk megkapja a klassz legjobb elkapóját, vagy a legjobb tekőjét még, vagy nem tudom, igazából nem is kell rögtön a harmadik picket elkapóra szánni, mert van nekik még nagyon sok tőkéjük. Lehet, hogy ezzel a forgatókönyvben járt a legrosszabbul a Miami, hogy Tua nagyon kérdőjeles lett, a rájátszás nem lett meg, úgyhogy most gondolkodhatnak is, meg igazából nem is úgy alakult a szezonjuk, mint akarták.
Nehéz kérdés ez a Dolphins és Tua ügy. Én annyit fűznék hozzá azokon kívül, amit már elmondhatok, hogy túl a szezonja nyilván nagyon rosszul nézett ki, és főleg Burrow és Herbertnek a szuperjátéka mellett nézett ki rosszul, de egyébként újonc irányítókhoz képest egy átlagos szezon volt, és talán ezt is valahogy figyelemben lehet, hogy figyelembe kell menni, azért elkényeztettek minket Herberték és Burrowék, hogy már egyből így berobbannak, de azért nem ez megszokott feltétlenül, tehát ezért nehéz igazából is fa. Ha Tua már a harmadik éve csinálná ezt, akkor nyilvánvaló, hogy irányítót kell draftolni. Én még adnék neki egy éven, de az is igaz, hogy nem lesznek még egyszer ilyen jó helyzetben, tehát az teljesen fix, hogy nem lesznek top 10-ben sem, nagy valószínűséggel. Még annyira jutott eszembe, amit az Áron mondtál arra, hogy azzal nem értek egyet talán, hogy nem bíztak Tuában, és azért vitték be Fitzpatricket, vagy nem bíznának Tuában a jövővel kapcsolatban, inkább csak tényleg az, hogy rövid távon is egy meccsen tényleg Fitzpatrick nyújtja a legjobb esélyt a csapatnak, csak inkább fontosabbnak tartották a középtávoli célokat.
Nem feltétlenül értek egyet azzal, Dani, hogy az első körös irányít, vagy legalábbis egy top 10-es picktől ez lett volna az elvárható. Konkrétan Tua rosszabbul festett, mint Wolford a Ramsbe tegnap, vagy tegnap előtt, szóval.
Már egy harmadéves játékos. És az
jogos pont tényleg.
De jó, de McVay rendszerelt, az is tegyük hozzá se.
Igen,
az,
igen.
Okay, akkor most nem kell őt fölhoznom, hanem igazából túl volt szerintem a 50 irányító közül mondjuk a 45-dik, hogyha így kell mondanom valamit hasonlítésre. Tehát nem ez az elvárható szerintem egy első köröstől, vagy egy top 10-es picktől.
Hát most nem fogok, már nem lesz időm most itt keresgélni erre.
Azért beszélek, szerintem érdekes, amit mondott Patrik, hogy Justin Fieldsre én is lecserélném, főleg az Ohio State Clemson meccs után parádésan játszott, és megsérült, visszajött, küzdött, nagyon élveztem azt a mérkőzést, meg Chris Olave nekem a kedvenc elkapom, mint tavaly Pittman Junior volt, most idén nekem Chris Olave az a játékos, akiért rajongok. Úgyhogy Justin Fields tényleg engem nagyon megvett, úgyhogy olyan New Orleans-nek mindenképpen őt kell választani. A Zach Wilson meg jó kérdés, hogy azért kisebb egyetemről jön, és kérdés, hogy ilyen magas szinten is tud-e úgy játszani, de hogyha tudná ezt a játékot hozni Zach Wilson, akkor Tuában nem tudom, hogy valaha lenne olyan irányító, mint amilyen magas plafonja van Zach Wilsonnak, akkor mi nagyon előre rohanunk, de Meg értem is, Patrik, amit mondasz, hogy ez még nem az ő csapata volt, és nincs rá kialakítva, és nem is volt egy teljes off-seasonja, sérült volt, nem tudott belerázódni, úgyhogy ez valóban tényleg nehéz. A Dolphinsnak el kell döntenie, mert ez most egy vissza nem térő alkalom, ha leteszed a voksodat Tua mellett, akkor Ted Law úgy a voksodat Tua mellett, mint Goff mellett letette a Rams, hogy a végletekig küzdenek érte, és minden megpróbálnak, minden megtesznek, hogy franchise irányító legyen, pedig azért most már őt is le lehetne cserélni, hogyha szimplán a Goffnak a teljesítményét nézzük. És akkor a Tua mellett döntesz, akkor szerintem legalább 3 évig Tua mellett döntesz. Ha nem, akkor most van esélyed lecserélni, és ezért nagyon fogós kérdés. És lehet, hogy kockáztat neki, lecserélném, de lehet, hogy ő sokkal többet tudnak Tuáról, meg az építkezésről, meg ez Floresnek, meg a general managernek lesz a döntése. Nagyon-nagyon fontos döntés lesz, de nem csak a következő évet, hanem szerintem a hosszú távú jövőjét alapozza meg a Dolphinsnak, és ezért kell nagyon alaposan ezt átgondolni.
Nem közben fog... akkor, ja, mondjad.
Igen. Na, pont azt akartam, hogy nem tudom, hogy hol állsz a keresésben, de
meg akkor az dob.
Oké.
Utóbbi négy évet néztem, ugye Tuának volt a PFF-nél egy 65,4-es értékelése idén. Tavaly Daniel Jonesnak ugyanannyi, Kellerbőnek rosszabb, és Gardner Minshewnak egy kicsit jobb. 18-ban, tehát ugye 2 évvel ezelőtt, Mayfield neki már jobb volt, de Josh Allen, Sam Darnold, Lamar Jackson és Josh Rosen is rosszabb volt, mint idén Tua. 17-ben pedig Deshaun Watson egy kicsit jobb volt, Trubisky pedig ugyanaz a szinten volt.
És az a baj, ez nem könnyítette meg, mert vannak irányítók, akik rosszabbak voltak nála, és nagyon-nagyon jó lett, és vannak irányítók, aki ugyanazt a szintet hozta, mint Tua, és azóta borzalmasak, akármi is Trubinski, vagy mondhatnánk még egy jó pár nevet, úgyhogy ez nem tudom, nem sokat segített, csak azt, hogy nem volt akkor annyira katasztrófa ez az idei év.
Ennyit akartam csak kihozni belőle én is, hogy nem nézett ki valami jól, de talán egy újonc évben még... Nem merném azt mondani, hogy nem is lesz belőle már semmi.
Akkor szerintem elérkeztünk itt a Heroes and Zeroes-nak a végére, és elkezdhetjük a primetime rovatunkat, ahol a playoff mérkőzéseket fogjuk kibeszélni, átelemezni, megjósolni, hogy mi fog történni. Menjünk kronológiai sorrendben. Szombaton 19 órától Buffalo Bills, Indianapolis Colts. Számomra a legizgalmasabb kérdés az, hogy felveti-e a versenyt a Colts támadósorra a Bills-ével. Patrik?
Most a liga legforróbb csapata a Bills, és nyilván rávágnánk, hogy nem. Ez tűnik az egyértelmű párharcnak talán, mert Josh Allenék megállíthatatlannak tűnnek, és Riversből meg abszolút nem nézem ki, hogy tudják tartani ezt a tempót, úgyhogy ha erre akarnánk csak ezen múlna a párharc, hogy tudja a Colts tartani a lépést, akkor biztosan azt mondanám, hogy nem. Ugye sokkal érdekesebb lehet itt az, hogy azért a Colts defense elég jól nézett ki a szezon egy pontján, nyilván ez képes picit romlottak, de nem mondanám, hogy ők egy rossz egység lenne, tudnak változtatni a dolgokon, Eberflus egy nagyon jó edző véleményem szerint, és én bele tudom azt látni, hogy ha Ellenéktől kicsit elveszik a teret, akkor a Bills el tud bizonytalanodni, ebben az esetben pedig kinézem a Coltsból, hogy fölteszi azt a 25 pontot mondjuk, ami elég lehet a győzelemhez. Egy pontháborúban biztosan azt mondanám, hogy a Bills nyer.
Itt érdekes lehet az, hogy Dani már említetted, hogy Jonathan Taylor berobbant fantasztikus a szezon második felében, és félhet tőle a Bills. Patrick Mahomesnél és Aaron Rodgersnél is szokták mondani, hogy tartsd lent az irányítót, mert ő az ellenfél csapatának a legjobb játékosa. És most azért beszéltünk ennél a Billsnél, hogy azért Josh Allennék nagyon-nagyon erős passzjátékot dominálnak. Lehet ez a kulcsa a Coltsnak, hogy hosszú drive-okat vezetni, sok harmadik szituációt megcsinálni a futójátékra alapozni, és lent tartani a Bills offense-t, vagy ebben a felfogásban nem hiszel?
Nem az a fontos szerintem, hogy lent kell tartaniuk az offense-t, hanem az, hogy drive-onként minél több pontot szerezzenek. Én ebben hiszek alapvetően, mindegy, hogy ezt most fél perc alatt teszed meg, vagy 8 perc alatt teszed meg, hogyha ezt megcsinálod folyamatosan, akkor nagy problémád nem lehet. Abban egyetértek, hogy a Coltsnak az lehet, hogy jó taktikája, hogy Jonathan Taylorral futnak, mert a Bills egyébként is hívja az ellenfeleket futni, tehát kevés emberes boxon játszanak, és nem is túl jó a futás elleni védelmük, tehát a Coltsnak egyértelműen ez lehet az erőssége, és ez lehet, amire építhetnek, meg Riversben nem tudom, mennyire bízunk. közepesen, úgyhogy a Colsnak mindenképp ez a taktikája, nem azért, hogy nem tartsák ellenéket, hanem mert szerintem így tudnak sikeresek lenni.
Szerintem még fontos lehet itt a Colsnál, hogy Hilton fel tudjon lépni, és ne azt a formáját mutassa, amit a szezon első felében láttunk tőle, mert az nagyon kevés volt, és itt azért utolsó mérkőzéseken sokkal jobban játszott, mert Michael Pittman Jr. szintén sokat fejlődött, és egy nagyon jó VR2 lett belőle, de kevés lesz. Rivers nem fogja egyedül megnyerni a meccset, úgyhogy Hiltonra nagy szükség lesz, még akkor is, hogyha Jonathan Taylor futásai lesznek a legfontosabbak, de mindenképpen előre kell lépni Hiltonnak, meg a tight end játék is nagyon fontos lehet itt a Coltsban, és amit mondtál, hogy minden egyes red zone szituációból pontokat kell szerezni, mert a Bills fog szerintem sok-sok pontot hozni, de Josh ellenében benne van a hiba is. Azért még ellenben még mindig látom azt, hogy fog itt a rájátszásban hirtelen hozni egy buta döntés, még akkor is, hogyha ebben a szezonban jóval kevesebbet láttunk, de el tudom képzelni, hogy egyszer-egyszer leadja a Bills ezt a labdát, és akkor az lehetőség lesz a Coltsnak, de nagyon jó helyzet kihasználás kell úgymond a Coltsnak, hogy legyen esélyük.
Igen, és azt akartam még az előbb említeni, hogy amúgy a Coltsnak nem egy annyira rossz matchup a Bills offense, mivel szerintem az egyik legjobb corner sora van igazából a Coltsnak. Most tudom, nem nagy nevekből állnak, de Rhodes nagyon jó szezont hozott le, Kenny Moore-nak is kifejezetten jó meccsei voltak, és hogyha a cornerek tudják hozni magukat egy jó sémával, akkor ugye el tudják venni a passzjátékot. A Bills futójáték meg igazából egész évben nem működött, úgyhogy nehezebben tud úgy majd haladni szerintem a hazai gárda. Ez mindenképpen a Colts javára írja a dolgokat. Most nyilván az egy másik kérdés, hogyha ellenék ikletett formában játszanak, akkor Dixet azért például nem nézem ki, hogy leveszik a pályáról, de nem egy kimondottan rossz meccsap szerintem a Colts számára, tehát sokkal könnyebb ellenfelet is kaphatott volna ilyen szempontból a Bills. Én sokkal érzékemnek érzem ezt a pontot, hogy Riversék esetlegesen elrontják, valamint ha már Áron említette, hogy tényleg minden lehetőségből pontot kell csinálni, abszolút ezen fog múlni, hogy ki fog jobban megremegni, és furcsa ezt mondani, de én jobban érzem Riversben a hibát, mint ellenben.
Az azért értek egyébként, hogy én is jobban érzem Riversben a hibát. Ez a Colts secondary érdekes, mert azért nevek alapján, meg úgy egyéni képességek alapján azért ez a corner sor nem olyan kiemelkedő, mint amennyire a rendszer segíti őket, tehát azt nyilván hozzá kell tenni, hogy Eberflus nagyon jó munkát végez, és így a rendszer jobban néz ki, de ahogy mondtad Patrik, én azért Dix-től mindenkit féltenék abban a corner sorban, és ugye az nagy probléma, hogy Cole Beasley valószínűleg nem játszik, még ugye nem tudjuk most így kedveste, de nagyon néz ki, hogy nem fog tudni felépni, ami azért hátrány a Beasley-nek, és azért vele tudjuk, hogy jobban mentek a dolgok, de hogyha felép helyére Gabriel Davis, illetve ugye visszatért John Brown, aki szintén egy elég fontos láncszeme, még hogyha nem is feltétlenül a legtöbb labdát, de ugye megnyújtja a pályát, és ilyen szempontból sokat jelent. Én nem igazán látom, hogy ez a Colts defense igazán meg tudja fogni a Bills offense-t. Na, ez az igaz legjobb problémám, és de mondjuk, oké, a Bills offense-t nem sok védelemből látom, hogy úgy megállítja rendesen és konzisztensen.
Akkor ezek alapján jobban látod, hogy a Bills védelem lép előre a mérkőzésen, mint hogy a Colts védelem villanjon meg, és legyen tényező a mérkőzésen?
Mit számítunk megvillanásnak? Mert ha azt, hogy interception, akkor ezt jobban látom a Bills defense-ben, mert Rivers a túloldalon. Tehát igazából a védő teljesítmény azért nagyban függ az ellenfél offense teljesítményétől, úgyhogy ilyen szempontból lehet a Bills-nek egy jó napja, de igazából csak a Bills secondary-t látom, hogy ott uralnák a meccsapot, tehát azt nem látom, hogy T.Y. Hiltonnak vagy Michael Pittmannek nagy meccse lenne, de az lehetséges, hogy futásra tényleg kivérezteti a Colts a Bills, tehát ez benne van a játékban, és így tényleg nyerhet a Colts. Passzjátékokkal szerintem nem tudják felvenni a versenyt a Bills-el.
Ez egy érdekes párharc lesz egyébként azért a Colts támadó fal és a Bills defensive line között, mivel alapvetően mind a kettő egy ilyen közepesen erős egység, és hát szerintem a Bills a mérkőzés elején nagyon rá fog feküdni arra, hogy elvegyék a teret a futásoktól, mert ők is inkább arra fognak építkezni, hogy verjem őket Rivers, ha tudja, meg hát a secondary-k amúgy is jobb szerintem egy az egybe, úgyhogy inkább azt várom, hogy valamennyire tömik a boxot, és Taylor minél kevesebb yardon tartják, aztán vagy diversibázik vele, vagy valamelyik secondary játékosok fog villanni. biztos vagyok benne, hogy így kezd a Bills, aztán meglátjuk, hogy ezzel mit tud tenni a Colts. A másik oldalon szerintem sokkal nem tudom, érdekesebb dolgokat láthatunk, mert azt tudjuk, hogy D-ból nagyon-nagyon jó playeket hív, nagyon sokszor támadja például egyébként a pályák közepét, ott Darius Leonard kifejezetten jól játszik a linebacker sorban, de összességében azt mondanám, hogy nem fogják tudni elvenni ellenek elől a levegőt teljesen.
Az egy tök jó felvetés, amit mondtál, hogy lehet, hogy a Bills változtat a stratégiáján, és teletömi a boxot, mert ez érdekes lehet, hogy eddig úgy beszéltem, mint hogy amit eddig csinált a Bills, és igazából lehet, hogy tényleg erre a meccsre változtatnak. Nem tudom, benne biztos, hogy változtatnak. Azt értem, hogy úgy gondolkodunk, hogy ez lenne a jó módszer, de lehet, hogy ők ez a filozófiájuk, az biztos, hogy ők inkább hagyják, hogy fussanak, és mert az a rosszabb játék, hogy ha 10-szer futsz 5 jarot, akkor azért, mint hogy egy 50 jarot se passzolnál, nem is tudom, melyik védőkoordinátor mondta már, de talán pont meg demotik, de most nem vagyok ebben biztos. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy fog erre reagálni a Bills.
Meg azt is el tudom képzelni, hogy Frank Reichék erre fognak készülni, hogy mondjuk esetleg a Bills védelem nagyon betömi a boxot, és a Colts offense szerintem jól szokott kinézni nagyon az első fél időben, és Reichot tartom annyira jó edzőnek, hogy szabadon játsz az elkapóit, és egy-egy, nem tudom, play action passzon meglepje a Bills, és azért Rivers, ha pontatlan is, én láttam egy-egy bombát tőle a szezonban, és a karrierje nem teljesen vészes, úgyhogy akár meg is lepeti ezen a területen is a Colts offense, a Bills, hogyha nagyon a futásra rendeződnek be, én el tudom képzelni, hogy csinálnak nagy játékot. Ezt sem tudom kizárni a Coltsnál.
Egy dolog jutott még eszembe, hogy amiről nem beszéltünk, a Bills offensive line, tehát Bills támadó fal és a Colts védőfalnak a csatája, ahol szerintem a Coltsnak azért elég jó előnye van, vagy nagy előnye van.
Alapvetően egyetértenék, bár ez a Bills offensive line szerintem nagyon jól védte ellen, tehát most például az utolsó meccs jut eszembe a Dolphinsnál, az egyik TD-nél vagy 10 másodpercig tartott a labdát, most kis túlzással, meg alapvetően sem feltétlenül kell sokat menekülni az életéért. Nyilván azért a Colts D-line tényleg van olyan jó, hogy akár bajt okozzanak, de szerintem erősebb ez az offensive line annál, mint amennyit beszéltünk róluk.
Igen, nem pocsék, de egy közepes egység, tehát igazából.
Még gyorsan tippeljünk a mérkőzésre. Patrik, mit vársz?
Alapvetően Bills mondanék, jobban bízok abban, hogy ellen hiba nélkül hozza le a mérkőzés, mint hogy Rivers, és hát erősebb is a csapat, úgyhogy nehéz lenne más tippelni szerintem.
Dani?
Én is Bills-t, minimum konferencia döntőben várom őket.
Én is Bills mondok, bár nem tartom elképzelhetetlennek, hogy nyerjen a Colts, még akkor is, hogyha a favorit a Bills. Egy jó mérkőzést mindenképpen várok, az egyik mérkőzés, amit a leginkább várok, és szerintem nagyon jó kis mérkőzés lehet, hogyha a Rivers nem sül be, de izgalmas, izgalmas. Jöjjön a következő találkozónk, szombat 22:40, Seattle Seahawks, Los Angeles Rams. Hát itt az a nagy kérdés, hogy ki a mérkőzés igazi favoritja. Dani?
Ezt a meccset tudom a legkevésbé megtippelni. Ez egy, amit még nem írtam be a házi tippversenyünkbe, szerkesztőségben, úgyhogy nem tudom, tényleg ez az a meccs, amely nem tudom, hogy mi fog történni. Nyilván az is fontos, hogy jelenleg nem tudjuk, ki fog irányítani a Ramsben, vagy Jared Goff felépül-e, vagy Wolfordnak kell játszania, meg az is egy vicces kérdés, hogy melyikkel jobb a Rams offense, hogy melyikkel tudják jobban meglepni mondjuk a Seahawks-t, úgyhogy...
Melyikkel a rosszabb?
Hát jó, igen, így is nézhetjük. Igen, valóban így is nézhetjük. Ugye egy-egyet játszottak idén egymás ellen, úgyhogy tényleg nehéz. Egyébként 4 pontos favorit a Seahawks, gyorsan megnéztem közben, miközben beszéltem.
Nehéz ezzel a mérkőzéssel mit kezdeni egyébként, mert én azért nem tartok ott, hogy azt mondjam, hogy Goff nélkül esély, vagy legalább ugyanolyan esélyes a Rams, tehát szerintem, ha nincs Goff, akkor egyértelműen Seahawks, ha van Goff, akkor olyan 50-50-re tudnám hozni az állást. Nagyon-nagyon két arcú volt ugye a Seattle is itt ebbe a szezonba. Évelén álmodoztunk a nagyszerű offenz játékukon, aztán itt az évvégére rendesen besültek, a védelmük az meg inkább az évvégére javult föl, és a Rams ellen ugye pont ez a fontosabb szerintem számukra, hogy a védelmük kicsit összeszedte magát, mert különben Sean McVay egy nagyon jó rendszerrel, én úgy érzem, hogy átgyalogolt volna rajtuk, így, hogy már kicsit összeszedték magukat, némi passzás is felfedezhető, így a Ramsnek az offenzív lányába tudnak egyébként problémát okozni, Adams nagyon jó blitzel, nagyon jó csomagokat is hívnak, és ha valakit, akkor Goffot ezzel lehet a leginkább zavarba hozni, hogy néha meglepik egy-két blitzel, nyomás van rajta, akkor elkezdi szórni mindenhova a labdát. Wolfordnál is szerintem egyébként hasonló lenne a helyzet, ő nyakába szedni szerintem a lábát és próbálna futni, ami nem tudom, hogy mennyire kifizetődő taktika, talán kevésbé adnál a labdát, viszont több free and out, úgyhogy pont ezért nehéz megjósolni, mert hogy a Seahawks defense pont annyit javult, ami esélyes ebbé teheti őket.
Egyébként mennyire lehet taktika Sean McVay-től, nem árulja el, hogy ki az irányító, mert azért láttuk dobálni a Cardinals ellen Goffot, meg nagyon mondták előtte egy héttel, hogy a rájátszásra felépül, aztán most így belengedték, hogy jaj, hát mégse olyan biztos, hogy ő fog játszani, de lehet, hogy ezt azért csinálja meg, hogy ne tudjon a Seahawks mindenképpen egy irányítóra készülni, és akkor kettő irányítóból is kell készülni a Seahawksnak, és ez nehezebb feladat, vagy igazából nem is kell irányítóból készülni a Ramsnak, hanem McVay rendszerére kell.
El kell irányítóval, főleg, hogy ennyire különböző ez a kettő irányító, tehát szerintem ez lehet a taktika része, és ha az, akkor egy okos dolog, meg ha nem az, akkor is végül is jó dolog, tehát nem hülyeség az, hogy a Seahawks két irányítóba készüljön, mert nagyon mást kell játszani Wolford ellen, mint Goff ellen, vagy legalábbis az jelentős részben mást fogsz játszani, Goffot fog ülni a zsebben, design rolloutokon kívül, Wolford meg rangált össze-vissza, tehát igazából tényleg más felfogás kell, és pont ezért gondolom, hogy lehet, hogy Wolfordnak jobban meg lehet szeretni a Seahawks, de nem tudom, lehet, csak szeretném Wolfordot látni inkább, mert már elegem van kicsit a Goff-féle offenszből, mert nem hoz annyira lázba, de tényleg nehéz kérdés, hogy melyik kell lennének jobban, nyilván összességében Goff egy jobb, meg tehetségesebb játékos, azért ez nyilvánvalóan nem kérdés. A meglepetés ereje lehet talán Wolford mellett.
Nagyon sokat beszéltük most itt, hogy melyik Rams irányítóra készüljön a Seahawks, de közben meg az lesz a kulcs, hogy a futás mennyire veszik el a Ramstől, mert akármelyik irányító is lesz ott, hogyha nagy lesz rajta a felelősség McVay rendszerében, ide, vagy McVay rendszere ide vagy oda, akkor szerintem ők nem oldják meg, ellenben, hogyha megy a futás, a támadófal kicsit tudja takarítani az utat, akkor azért ez a Rams offense működhet egy közepes irányító teljesítménnyel is. És ez is nagyon hangsúlyos lesz, hogy a Seahawks alapvetően futás ellen ilyen vegyes képet mutat, mert ott van Bobby Wagner, aki a legjobb linebacker a ligában, és nagyon jó futás ellen idén is, ugyanakkor rajta kívül azért van egy pár misztekül gyáros, például a secondary-ben, akikhez, hogyha eljut a futás, akkor ott azért hosszú játékokat is engedhetnek, úgyhogy még szerintem annál is hangsúlyosabb lesz, hogy meg tudják állítani ezt a Rams-t, mármint annál, hogy melyik irányító lesz fenn a pályán, hogy a futást meg tudják állítani.
Igen, ez egy jó pont. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy mindegy, hogy miért, vagy hogy megbeszélünk ennyit Wolfordról, meg Goffról, mert Bortles fog kezdeni, de nem ide lyukadtál ki. Igen, és az is fontos, hogy az is egy jó kérdés, hogy Andrew Whitworth visszatér rá, és talán igen, tehát inkább azt mondanám az előzetes információk szerint, hogy igen, ami azért sokat segíthet a Rams támadó falán, futásblokkolásban és passzblokkolásban is, de nem tudom, ezzel a Seahawks védelme nem vök még kibékülve, értem, hogy egy kicsit jobbak lettek, meg azért a nagyon gyenge védelmek ellen jól mutattak, de nem tudom, hogy tényleg jó offense ellen mire lennének képesek, szerintem bőven egy átlag alatti szintre továbbra is. Kérdés, hogy a Rams ellen ezt látjuk-e, mert a Rams offense sem feltétlenül egy világverő egység. Ellenben egyébként a védelemmel, ahogy csak gondolom, áttérünk úgyis mindjárt arra az oldalra, mert az egy nagyon érdekes matchup lesz.
Igen, igen, meg szerintem érdekes lehet itt a két edzőnek a párharca, hogy hogyan készül, mert láthattuk Pete Carrollnál, hogy átengedte a gyeplőt Russell Wilsonnak, hogy dobálja hosszúakat, képes volt kevesebbet futni, akkor McVaynek is nagyon fontos a rendszere, hogy működik-e a futójáték, mennyire képes jobb játékossá tenni az irányítóit, és nagy csata lesz itt a két edző között. döntő lehet az edzők közötti különbség, meg el tudjátok képzelni, hogy Pete Carroll outcoacholja McVay-t, vagy itt McVay zsenie fog előtérbe jönni, és emiatt tartott majd a Seahawks.
Őszintén, nem tudom, meccs közben nem látom, hogy McVay-t outcoacholja Carroll, és döntő lehet akár, hogy ő McVay nagyon jól fölkészül erre a meccsre. Azt nem mondom, hogy tisztán az ő rendszere és zsenialitása eldöntheti, de hogyha tényleg megalapoz egy jó játékot, és Goff mondjuk nem köp bele a levesébe, akkor abszolút el tudom képzelni, hogy ez mentén nyerhet a Rams. A túloldalon kevésbé épít szerintem furcsa ezt mondani, mert támadó oldalon kevésbé épít a rendszerre, és az edzői zsenialitásra a Seahawks, ellenben védő oldalon azért látszik egy szisztematikus építkezés, és gyengébb játékosokból is egy közepes védelem. Ettől függetlenül, hogyha azt kell mondani, hogy melyik edző tudja eldönteni ezt a jelenlegi mérkőzést, akkor én arra egyértelműen McVay-t mondok.
Igen, ebben van valami, de igen, ahogy mondtad, abban sem vagyok azért biztos, hogy McVay ezt eldönti, különösebben saját magától, vagy önmagától, vagy a rendszerétől fogva. Továbbra is tudom azt mondani, hogy nem tudom, mi ezt a meccsem.
Köszönjük. A Rams védelme nagyon összeállt itt a szezon végére. Russell Wilson teljesítménye meg hát ennyien szólva visszaesett. Russell Wilson varázslata nélkül lesz esélye a Seahawks offense-nek haladni a Rams defense ellen, vagy futójátékot nem akarjuk látni, Wilson gyengébb teljesítménnyel nem fog tudni mérkőzést nyerni, és muszáj lesz a Seahawksnak előhúzni a Russell Wilson meccsüket. Dani?
Wilson nélkül esélye sincs a Seahawksnak szerintem ez a meccsen. Bár közben szemültött, hogy egyébként Brandon Staley mondta azt pont, hogy sokkal jobb, hogyha 10-szer futnak 5 adott, mint hogyha 1-szer 50 adott passzolnak, mert ez a Ramsnek a filozófiája a defense oldalon, tényleg ők is hagyják futni az ellenfelet, mint ugye a Colts is alapvetően, de talán a Rams még egy extrémebb volumenben, úgyhogy nagyon érdekes lesz ez a matchup, nyilván a Ramsey-Metcalf párosról is elég jókat tudnánk beszélgetni, vagy jó lesz azt is nézni, de vagy konkrétabban a kérdésre válaszolni, tényleg szerintem Wilson nélkül nincs nagyon esélye a Seahawksnak bármilyen playoff meccsen, mert annyira nem jó a csapat körülötte, hogy nélkül ezt nélkül kvázi bárkit megverjenek.
Szerintem nem is az a kérdés, hogy Wilson nélkül megnyerheti ezt a meccset a Seahawks, hanem hogy egyáltalán egy jó Wilsonnal képes lesz-e haladni ez az offense, mert annyira jó most ez a Rams defense, annyira összeálltak, és konkrétan 4 csúcs elit formában játszó játékosok van, ugye Donald Ramsey, Williams és John Johnson is kimondottan jó a maga posztján, hogy még hogyha az elit Wilsont látjuk, akkor sem vagyok benne biztos, hogy ez a Rams defense nem képes levenni a pályáról őket. Nyilván ez Metcalfnek is mondjuk egy nagyon jó napot kell kifognia. Ahogy Dani is mondta, az egy nagyon-nagyon érdekes párharc lesz, de fura ezt mondani, és lehet, hogy nem is fog például Dani biztosan egyetérteni, de hogy úgy érzem, hogy kelleni fog most a Seahawks részéről egy biztosabb futójáték, mert a passzjátékkal nem fogják megverni ezt a Rams defense-t.
Én még azt tenném még itt hozzá gyorsan, hogy nem csak a futóktól kell majd a futójáték, hanem Russell Wilsontól is, mert biztos, hogy ez a fal össze fog omlani, és jönni fog Aaron Donald, és el akarja pusztítani Russell Wilsont, és Wilsonnak nem csak passzban kell majd nagyon jól játszani, hanem lábon is fel kell ismerni azt, hogy mikor tud kimozogni a zsebből, és azért lehet, hogy be kell vállalni egy-két ütközést, egy-egy olyan szituációt, amikor neki kell majd megfutni a first down-t, és erre ő képes, de ebből sem láttam annyira sokat itt az utolsó heteken, és kell tőle ezen az oldalon is a varázslat, hogy gyors helyzetfelismerés, jó kimozgás, megverje a védőket egy az egybe, és megfussa a lábon, úgyhogy mind lábon, mind passzját ban Wilsontól kell majd az extra.
Reagálva itt Pati futójátékos felvetésére, hogy biztos, hogy kell a futójáték a Seahawks-tól, mert még mindig ott sebezhetőbb a Rams egy kicsit, bár itt is majd Staley hozza a Tite frontjait, és akkor elveszi a futójátékot is, tehát nem tudom, van-e most a Rams-nél jobb védelem a ligában minden szempontból, nyilván Steelers lehet ott említeni, aki versenyezhet velük, de nagyon durván jó ez a Rams defense most, és szerintem elég jól fogják tudni limitálni a Seahawks, tehát nem várok itt sok pontot egyáltalán a Seahawks-tól, még hogyha Russell Wilson a legjobb formáját hozza, akkor talán, de anélkül semmiképp. Kevés pontos meccs lesz valószínűleg, és nekem az dönt jobban, hogy vajon Rams offense mit fog tudni kihozni magából. Mert szerintem tényleg ez a Rams defense, ez nagyon jól fogja tudni limitálni a Seahawks. Túloldali meccsapot azt nem látom, hogy mi fog történni.
Ha már meccsapok, említettétek itt a DK Metcalf, Jalen Ramsey párharcot, ami parádés lehet, és érdemes figyelni. Még mi az a párharc meccsap, amit nagyon figyelnétek itt a mérkőzésen? Patrik?
Hát ami hangsúlyos lehet nagyon, viszont nem két erősség találkozik, hogy Donaldot mennyire tudja a gyenge Seahawks fal föltartani. Valószínűleg semennyire, de hogy ez a semennyire azt jelenti, hogy minden drive-ban egy szek, vagy hit, vagy nyomás oda kerül, vagy néha azért sikerül egy picit duplázni sémával, akár a másik irányba vinni a játékot, az nagyon hangsúlyos lehet, mert ha egyszer-kétszer odaér, labdát szerez akár szekkel, akkor ugye az eldöntheti a mérkőzést, szóval nyilván amelyik meccsen ott van Donald, ott mindig az az egyik kulcsmeccsap, hogy őt mennyire tudják kikerülni, úgy mondom, nem megverni.
Igen, hát emellett ami még így eszembe jött, hogy ha már ugye Ramsey és Metcalf, akkor Lockett és Darius Williams mit kezd egymással, az is egy érdekes meccsap lesz ezen az oldalon, úgyhogy Darius Williams elég jól játszik idén, de nyilván segíti, hogy második számú elkapókkal kell felvenni a versenyt. Itt viszont azért kvázi két első számú elkapó van a Seahawksnál, úgyhogy az egy nagyon érdekes felállás lesz.
Én még azt emelném ki, hogy a Seahawks védelem, kíváncsi vagyok, hogy mennyire akarja majd a boxot telítömni, hogy megállítsa a Rams futását, és mondjuk Jamal Adams mennyire tolják föl, hogy nem viszik hátra a secondarybe, és mondjuk segíti a cornerback-eket, hanem akkor azt mondják, hogy Jamal Adams-et is felrakjuk, hogy megállítsák a futójátékot, és szerintem ez is érdekes lehet, hogy a Seahawks milyen felfogásban akarja a Rams-et limitálni.
És egyébként, ha túloldalra nézzünk, akkor meg azt, hogy Woods és Coop mennyire tudja keresztező útvonalakkal a linebackerek mögé bejátszani magát, és mennyire tudják mondjuk linebackerek reállítani őket, csúnyán mondva, mert az mondjuk nyilván elkapóknak előny, meg a Seahawksnak amúgy sincsnek a jó cornerbackjei, tehát igazából, ha úgy nézzük, úgyis verhetőek, de ez az kell azért, hogy egy normális irányító játék legyen, ami megint a kérdőjel kategória.
Gyorsan tippeljünk. Patrik, mit mondasz?
A racionalitás azt mondja, hogy ne bízzak Goffban, de erősebbnek érzem a Ramset, és hogyha ő kezd, akkor azt mondom, hogy Rams.
Dani?
Nekem is ez a bajom, hogy az irányítók közti különbség az túl nagy ahhoz, hogy jó szívvel tegyek a Ramsre, pedig a Ramsre szeretnék tenni, mert nagyon tetszik ez a védelem, de a Seahawks-ot ittenek nem jó szívvel, tehát nincs túl sok magabiztosság bennem ezzel kapcsolatban.
Hú, én a Ramset hoztam tippként, bár bizonytalanul, de ahogy végigvettük a matchupokat, és így beszéltünk a mérkőzésről, egyre több olyan szituáció jött ki, amiből a Rams jobban kijöhet győztesként, és egyre kevesebb volt az a pont, amiből a Seahawks alapjáraton jobb tud lenni, és nagyon kell Wilsonnak a magic-je ahhoz, hogy ők nyerni tudjanak, és sok hiba kell a Rams-től, úgyhogy így összességében nálam több a biztató pont a Rams-nél.
Igen, nem lesz nagy különbség az irányítók között, akkor ezt a Rams biztosan behúzza. Itt az a kérdés, hogy Wilson mennyivel tud jobb lenni Goffnál vagy Wolfordnál.
Jöjjön a következő mérkőzésünk, ami szombati játéknap, de igazából nálunk itthon vasárnap hajnali 2-kor fogjuk látni a mérkőzést. Washington Football Team, Tampa Bay Buccaneers. Láttok olyan forgatókönyvet, amivel a Washington nyerhet, Patrik?
Anélkül, hogy megsérülne valami fontosabb ember? Játékos, mondjuk Bradley?
Valahogy igen, hogy normális keretek között.
Nem igazán. Ez tűnik a leglefutottabb párharcnak. Hát, ahogy beszéltünk róla, az Eagles ellen nem nézett ki a Football Team annyira jól. Akkor most a Buccaneers ellen, ahol azért a támadás nagyon jól összeállt, végre egy picit okosabb játékokat kezdtek el hívni Bradyre. A támadófal alapvetően nem olyan gyenge, hogy a legerősebb pontján a Washington mattot tudjon adni nekik. Úgyhogy onnantól kezdve meg, hogy a Buccaneers pontokat tud feltenni, én nem gondolnám, hogy meg tudja őket fogni a futballteam, mert a tulajdonos lehet, hogy kicsit lejjebb eresztett ez a Buccaneers védelem, de azért Alex Smith-ék nem annyira jók, hogy tartsák a lépést egy pont háborúsabb meccsen.
Nem tudom, Chase Young 3 sack fumble TD, talán ezt tudom így. Nem tudom.
De 3 fumble TD.
Ő megmondta, hogy menni fog Brady után, csak kérdés, hogy ez valóságban is összejön-e majd neki.
Igen, nem, én nem tudom. Nem tudom. Ha Washington szeretne valamennyire futni nyilván, de az a baj, a Buccaneers, még hogyha védelem vissza is esett, akkor sem a futás elleni védelem, tehát inkább a passz ellen. Alex Smith meg azért nem játszik túl jól, bármennyire is szeretjük, meg jó a sztoria, de és bármennyire is jó ez a Washington védelem, azért ez a Buccaneers offense jelenleg nagyon jól néz ki, és változtattak is ugye a bye week óta több első kísérletes passzjátékkal, több play-actionnel, stb. Úgyhogy nem látom, hogy ezt hogy nyerje meg a Washington.
Ugye pont az a kulcs, amit mondtál, Dani, hogy a Washington a futójátékában bízhatna, de a Buccaneersnek a futóvédelme, ugye két nagyon jó linebackerük van, azért a defensív lányuk is masszív, pont el tudják venni Gibson elől a futásokat, és ezzel igazából megölik őket, mert a passz védekezésük hiába gyengécskébb, tényleg abban nem fogják őket megverni.
Hát igen, én esetleg azt tudtam elképzelni, és azon gondolkodtam, hogyha Arians visszatér a vertikális offenzere, és mondjuk Brady nem szabadul gyorsan a labdától, bár hogyha vertikális offenz játszik Brady, akkor is azért viszonylag gyorsan szabadul a labdától, és a támadó fal nem fog annyira jól játszani, és az a védőfal pusztít, és odaérne Bradyhez, és megütik, és emiatt labdákat ad el. Láttuk azért interception-eket dobni. Ezt az egy esélyt látom, hogy annyira vertikális lesz ez a Tampa Bay offense, hogy visszaüt, de annyira meg nem erős talán a secondary a Washingtonnál, úgyhogy tényleg itt a védőfalnak kellene valamit varázsolni, labdákat szerezni, és ez lehet a döntő, hogy kulcspozícióban szereznek a labdát, de közben meg látom Bradyt annyira jónak, meg annyira erős ez az elkapó gárda, hogyha még hátrányba kerülnének, azt is visszahozzák, esetleg az lehet itt a tényleg, hogy a mérkőzés elején előnyt szereznek, és akkor a futójátékra alapoznak, és akkor Alex Smithnek rövid játékokat kell megdobnia, de hát pont mondtátok, hogy a Tampa Bay pedig meg tudja fogni ezt a futást, hogy akkor a két csapat közötti különbség, hogy nem látom azt, hogy meg tudná nyerni ezt a mérkőzést a Washington, sokkal inkább azt tudom elképzelni, hogy elveszíti a Tampa Bay ezt a mérkőzést, de ahhoz nagyon-nagyon rosszul kell játszaniuk, úgyhogy mindennek össze kellene jönnie ahhoz, hogy itt valami csoda történjen. Alex Smithnek a legjobb mérkőzését kellene játszani, de tényleg, ahogy mondtad, Dani, bármennyire is szeretjük, azt nem látom, hogy ő meg fogja nyerni a mérkőzést. Azt látom, hogy ő nem fogja elveszíteni, de azt szerintem kevés lesz.
Itt ugye egyébként a túloldalon is az a probléma szerintem, hogy akkor lehetne jó ez a futballteam, hogyha Bradyt nagyon sokszor tudnák nyomással tartani, amihez egyébként az ő egységük még talán meg is van, csak a Buccaneersnek tényleg jó, annyira jó a támadó fala, meg Bradynek van egyszerűen annyi tapasztalata, hogy ne roncs ezt el, mert Brady kimondottan rossz volt szerintem nyomásra ebben az idényben, nem tudom, 5 vagy 6 interceptionje van, meg valami 40-42%-os passzpontossága, ami azért tőle elég rossznak számít, de nem látom azt még azt sem, még akkor sem, hogyha Chase Young-ik nagyon jó formában vannak, hogy nagyon-nagyon sokat tudják nyomás alá helyezni.
Mi az a matchup, ami érdekes lehet még, Dani?
Hát, amiről még nem beszéltünk. Hát, Chase Young-ról keveset beszéltünk, de Tristan Wirfs-szel szemben talán nekem az lesz egy kedvencem, két újonc játékos, és két, hát... Jó, Young még nem All-Pro szintű játékos, mert nagyon sok jó perszeresőr van, de kis spoiler, hogy mi Tristan Wirfst beraktuk az All-Pro csapatunkba Józsival, ami azért nem kis szó egy újonctól, és tényleg Chase Young is baromi jól játszik, úgyhogy ez egy nagyon jó kis matchup lesz, amikor ez az oldalon áll fel Young. Nem tudom, Patrik, neked van egy másik matchupod így hirtelen?
olyan nagyon-nagyon kulcsmecsapom nincs, én még annyit akartam, hogy Terry McLaurint említsük meg, mert mint egyetlen olyan veszélyes fegyver, aki azért problémát okozhat a Buccaneersnél, akiknek tényleg nincsen azért kimondottan első számú kornere, aki tudná őt fogni. Csak az a bajom, hogyha tényleg egyetlen egy fegyvered van, akkor azért azt tudod sémával is akár semlegesíteni, de McLaurinnek akár lehetnek villanásai.
McLaurint én mindenképp akartam hozni, nagyon szeretem a játékát, prospektként is az egyik kedvencem volt, és ahogy szerintem folyamatosan előre tudott lépni a szezonban, és mindig akartam hozni hírónak, de mindig csak ilyen 90 yardot, egy TD-t hozott, úgyhogy nehéz volt berakni, de minden héten szerintem hozott egy nagyon jó teljesítményt, és egy ilyen meccset várok tőle most is, hogy egy TD 100 yard környéke, és nagyon-nagyon kell majd a jövőben McLaurin mellé egy potens elkapó, mert akkor ez egy nagyon ütős duó lehet. Ő talán ennek a Washington offense-nek az egyetlen egy csillaga, akit én nagyon szeretek nézni, de kevés lesz, de hogyha valakire figyelni kell, akkor az ő.
Még egyetlen egy dolgot akartam megemlíteni, hogy ugye Mike Evans valószínűleg nem játszhat, vagy biztosan nem játszhat? Most nem tudom.
Még azt mondják, hogy optimisták.
Meg lehet, nem is kellene erőltetni.
Hát nem tudom, csak hogy az ő jelenléte olyan szempontból lehet fontos, hogy a Red Zone-ban azért a legkedveltebb célpontja volt Bradynek, 13 TD-je van, Godwinnak meg Brownnak összesen nincsen ennyi, meg talán még Gronknak sem, hogy hozzáadjuk, és hogyha ő nem lesz, akkor a Red Zone-ban kicsit jobban beszűkül majd a tér, nem féltem a Buccaneers abszolút ekkor sem, de érdekesebb lenne úgy a találkozó, hogyha ő nem lenne.
Egy villámkérdésként még, hogy szerintem érdekes lehet az, hogy az a papírforma, hogy akkor nyerre a Tampa Bay Buccaneers, és az, hogy mondjuk a Green Bay Packers kit kap, az attól is függ, hogy a Los Angeles Rams nyere a mérkőzésen. A Tampa Bay vagy a Rams lenne a jobb a Packers ellenfelének, mert mind a két csapattal azért el tudom képzelni, hogy okoznának neki problémát. Dani?
Melyik veri meg könnyebben a Packers, vagy melyiknek van esélye a Packers ellen? Vagy
igen, melyik csapatnak van nagyobb esélye a Packers ellen?
Szerintem a Buccaneersnek, ugye múlt héten mondtam, hogy szerintem ők a legveszélyesebbek, vagy ők lehetnek a legveszélyesebbek a Lambón, úgyhogy én leginkább bennük látom azt, hogy fel tudják venni a versenyt a Packers-en.
Érdekes egyébként, mert matchup szinten viszont a Rams szerintem rosszabb a Packersnek, mert jobb a futásuk, jobban tudják nyomatni a Packers D-torkán ezt, valamint van egy olyan elite defense-ük, aki akár el tudom képzelni, hogy Rodgers-t is megfogja. Ettől függetlenül én is azt mondom, hogy a Buccaneers fogná meg nagyobb eséllyel a Green Bay-t, de matchup szintre lebontva lehet, hogy a Rams rosszabb.
Matchup szinten tök jó a Rams minden ellenfél ellen kis túlzással, mert ugye most a Seahawks-tól is erről beszéltünk a Packers-nél is, azonban én féltem az offense-üket, hogy egyszerre nem tudnak elég pontot feltenni. És azért nem hiszem el.
A Packers-t szét lehet futni, ahhoz nem kell Goff sem.
De annyira meg nem jó a támadó faluk azért.
Jó, meg minden csapat nem mondtátok a Ramsnél is, meg még egy csapatnál, hogy engedik a futásokat, és a secondary-re koncentrálnak, hogy passzban ne verjék meg, és vagy a Packersnél soha nem mondjuk, bár azért jogosan is, de ott is talán annyira áttolódtak arra, hogy a passzjátékot védekezzék le, és azért jó pár éve borzalmas volt az a secondary, most azért Jerry Alexander egy kereszt egészen jól néz ki.
Hát úgyhogy jól néz ki, a többi meg nem annyira.
Na, Savage még szerintem egész jól játszik, meg Amos sem rossz, úgyhogy ahogy Kevin King mennyire jó cornerback, az oké, okay, azt elfogadom. Gyors tipp akkor még a mérkőzésen, szerintem talán mind a hárman a Buccaneers mondjuk, de megadom a lehetőséget, hogyha nem azt akarjátok mondani.
Buccaneers.
Max, persze.
Menjünk is tovább a következő mérkőzésre. Vasárnap 7 óra, Tennessee Titans, Baltimore Ravens. El tudjátok képzelni, hogy megismétlődik a tavalyi találkozós hasonló játéképet kapunk? Dani?
Hát nem változott olyan sokat a két csapat igazából a tavalyi évhez képest, ha így nézzük. Nyilván a Ravens igyekezett a futás ellen védelmét felturbózni, de azért elitettség nem lett belőle. Tehát ez védelem viszont azért erősen visszaesett a tavalyhoz képest, és az egyik legrosszabb defense a ligában. Előfordulhat, hogy az, mint tavaly volt, de szerintem a tavalyi meccs az annyira ilyen kirívó eset volt, hogy tényleg semmi nem jött össze a Ravensnek a meccs elején, és onnantól kezdve hátrányban nem is vártuk, hogy ők azért igazán megfordítják, úgyhogy én azt mondanám, hogy nem ismétlődik meg a tavalyi év, ahol tényleg minden a Ravens ellen dolgozott az első fél időben, úgyhogy én a Ravens győzelmét várom így előre harangozva.
Még érdekes.
Megleptél, mert egyébként...
Igen?
Igen, én nem azt mondom, hogy én nem a Ravenst mondom, hanem azt, hogy azt gondoltam, hogy inkább azt mondod, hogy megismétlődik a tavalyi, mert azért reális esély abszolút van rá, mert a Ravensnek a linebacker sora és a futás megállítása legalább ugyanolyan rossz, mint tavaly, hanem még rosszabb szerintem itt a Covid után, meg ugye az újoncokkal, a Titansnél meg szerintem a passzjáték még, ha lehet, még jobb, úgyhogy könnyen látom azt, hogy ugye a Titans sok pontot föltesz, akár már megint az elején előnybe kerülnek, és Lamarék azóta sem bizonyították igazából, hogy ők tudnak menni az eredmény után, hogyha át kell egy kicsit állni a taktikájukról.
Fú, ez ami nagyon érdekes szerintem, hogy a Titans védelme nagyon-nagyon-nagyon visszaesett, és megnézzük a legutóbbi két meccsüket, oké, hogy egy Aaron Rodgers és egy Deshaun Watson passzolta szét őket, de nagyjából minden egyes passz sikeres volt, és egyszerűen ez a Titans secondary borzasztóan gyenge, és az érdekes lehet, hogy lehet, hogy a Ravensnek nem kellene ennyire erőltetni a futást, hanem mondjuk Lamar Jacksonban se vagyok biztos, hogy jó ő passzjátékban, de ennyire gyenge secondary ellen lehet, hogy többször meg kellene próbálni a elkapókat megkeresni, és jobban áttolni a játékot a passzjáték felé, vagy ti mindenképpen maradnátok a Ravensnél a filozófiánál, és fussanak a Titans ellen, és hogyha nem kerülnek nagy hátrányba, akkor bőven egy pont háborút megnyerhetnek, mert azért a Ravens védelemből sokkal inkább el tudom képzelni, hogy szereznek labdát, mint a Titans védelméből, úgyhogy Dani, áttolnád passzjáték irányába a Ravens filozófiáját, vagy mindenképpen maradjanak a futásnál?
Maradnék a futásnál, tehát tesznek a futás védelme is elég szörnyű ahhoz, hogy ezt ki lehessen használni, úgyhogy és látjuk, hogy a Ravensnek nagyon jól megy, nyilván gyenge védelmekkel játszottak az utóbbi hetekben, de most is egy gyenge védelem ellen fognak pályára lépni, úgyhogy én nem erőltetném ezt, és ugye elfeledjük most már, de tavaly is arról beszéltünk, hogy azért ez egy olyan meccs volt, amit nehéz megismételni abból tényleg, hogy negyedik kísérletek nem jöttek a Ravensnek, amik egész évben mentek négyedik és egyre, és ott volt, nem tudom, három olyan helyzet is, amit nagyon-nagyon hát elbínáztak, vagy nem sikerült, vagy bárhogy akarunk fogalmazni. Úgyhogy szerintem, hogyha tavaly lejátszották volna még 10-szer azt a meccset, akkor mint a 7-8-szer, szerintem a Ravens nyert volna, szóval az az állásponton voltam tavaly, és nem változott szerintem olyan sokat a két csapat, hogy most máshogy gondoljam. Nem gondolom ezt egy sima meccsnek, nem erről van szó. Szerintem a Ravens nagyon jó, és nyilván azt sem akar elvenni, mert a Titans offense is baromi jó egyébként, de én ettől a Titans defense-től nagyon-nagyon tartok, és nem látok bennük semmit, amivel meg tudják állítani a Ravens-t.
Amellett, hogy sok mindenen egyetértek, azért szerintem az a Ravens offense és defense oldalon is jobb volt az ideinél, még akkor is, hogyha most az elmúlt három fordulóban tényleg összekapták magukat gyenge ellenfelek ellen. Azt szerintem egyébként sokkal hangsúlyosabb lehet, hogy a Titans passzjáték nagyon-nagyon sokat javult, és a Ravens secondary azért idén bele-bele hibázgat a dolgokba. Nyilván egyébként villanásokra is képes, úgyhogy adott esetben kidobhat nekik a gép egy olyan mérkőzést, hogy kétszer pikkelik tanájét már az első fél időben, és akkor onnantól kezdve meg a Titans van nagyon-nagyon nehéz helyzetben. Azért lesz ez egy jó meccs, mert mind a kettő csapatról el tudom hinni azt, hogy tökéletes offenzzel jön, meg azt is, hogy kicsit meg tudja őket állítani az ellenfél, úgyhogy talán én ettől a párharctól várom az egyik legizgalmasabb összecsapást.
Patrik, el tudod képzelni, hogy mondjuk Ryan Tannehill hasonló formát mutat a playoffban, mint tavaly, mert tavaly is nagyon jól nézett ki az alapszakaszban, és idén is, de azért a Ryan Tannehill playoff az annyira nem nézett jól ki tavaly. El tudok képzelni, hogy most is visszaesik a tétnél Tannehill teljesítménye, vagy most már annyira megszokta a rendszert, meg most már a második évében jó, hogy ő már ennyire jó irányító, és a Ravens ellen is fogja tudni hozni ezt a erős passzjátékot.
Nem emlékszem, hogy tavaly nagyon-nagyon visszaesett volna a playoffra, most nyilván lehet, hogy nem volt olyan szuper a teljesítménye, meg hát azért playoff csapatok ellen nehezebb is kicsit.
Inkább az volt tavaly, hogy nem merték játszatni.
Igen, én is így emlékeztem, hogy főleg a Chiefs ellen, hogy az elején egyébként még működött is a passzjáték, azt utána váratlanul kicsit abba hagyták ezt, hogyha jól emlékszem. Én nem várom azt, hogy Tannehill kifejezetten gyengén játszana. Mondom, azt el tudom képzelni, hogy a Ravensnél nagyon jó napot fognak ki, és akkor nem fog brillírozni, de nem várok egy ilyen kifejezett összecsuklást tőle.
Igen, nekem is inkább az a kérdés, hogy mennyire bíznak Tannehillben, és azért most van egy plusz évnyi jó játék mögötte, tehát gondolom most már jobban fognak, ezért többet fog passzolni szerintem, és egyébként az jól is megy, mert látjuk, hogy a Titans offense baromi jól néz ki, de tényleg top 3-as egység, úgyhogy lehet is bennük bízni bőven.
Meg AJ Brown félelmetes most is,
amit igen,
a Texans ellen mutatott, az elképesztő, és a Ravensnél se látok. Jó, Humphries nagyon-nagyon jó cornerback, de fizikálisan meggyűlhet a baja AJ Brown-nal, és hogyha van elkapó, akitől azért én tartanék az AJ Brown, és azért ott bőven vannak még fegyverek, úgyhogy lehet azért aggódni a Ravens védelménél is, de azt is el tudom képzelni, hogy azért meg tudják állítani bizonyos szituációkban a Titans-t, meg ami még nagyon érdekes szerintem, hogyha Lamar Jackson ezen a mérkőzésen újabb gyenge játékot hoz a playoff első körében, akkor őt ez beárazhatja? Patrik?
Nem mondom, hogy beárazhatja, de ezen is nagyon sok fog múlni igazából a mérkőzésen. Még amiről keveset beszéltünk, hogy milyen edzői újítás, vagy milyen edzői újítással lehetne jönni ezen a meccsen, amire esetleg nem számít az ellenfél, mert mind a kettő csapatnak a kerete szerintem alkalmas rá, hogy egy-két olyan formációt vagy szisztémát kipróbáljon, amivel pontot sakkot lehet adni a másik félnek.
Akkor tippeljünk. Kit vártok győztesként? Dani?
Ravenst, ahogy mondtam, de talán így gyorsan repülhet a többi meccsre. Ezt várom a legjobban, ezt a meccset várom a legjobban. De a Ravens győzelmét tippelem.
Patrik?
Én is Ravenst mondom.
Hát akkor unalmasak leszünk, én is a Ravenst mondom, meg el tudom képzelni, hogy amit tavaly vártunk tőlük, azt idén megkapjuk, hogy a formaidőzítés, oké, a gyenge ellenfelekkel játszottak, de mint hogyha rendben lenne most náluk a formaidőzítés, a tavalyi Ravenst erősebbnek éreztem, de Jim Harbaugh egy nagyon-nagyon jó edző, és szerintem tanult a tavalyi hibáiból, úgyhogy oké, hogy a Bills talán a favorit, hogy AFC döntőt játszon a Chiefs-el, de én egyáltalán nem lennék meglepve, hogyha Ravens Chiefs lenne az AFC döntőben, és ott sem tartanám esélytelennek a Ravenst.
Meglátjuk, mi lesz ebből. A Ravens, tehát a harmadik legjobb csapatnak gondolom az AFC-ben a Ravens-t, mondjuk így. Az is lehet, hogy meglepő egyébként sokaknak, nem tudom.
Én is a harmadik csapatnak tartom, de szerintem van annyira jó az AFC harmadik csapata, hogy meglepetést okozzon, és akár a másodikat, vagy az elsőt elverje, mint ahogy tavaly a Tennessee-t tudta kapni a Ravens-t, látom, hogy egy-egy meccsen megfogják, mint hogyha 10 meccset lejátszanának, akkor többször tennék a Billsre meg a Chiefsre, de látok akkor a potenciát a Ravensban, hogy itt ők azért okozhatnak még meglepetést. És akkor jöjjön a utolsó előtti mérkőzésünk, vasárnap 22 óra 40-kor a New Orleans Saints, a Chicago Bears-et fogadja. Láttok olyan forgatókönyvet, amivel a Bears legyőzi a Saints-et? Patrik?
Én látok egyébként, tehát még mire befejezzük a beszélgetést, eldöntöm, hogy egyáltalán rájuk tippeljek-e vagy nem, de abszolút látok egy ahhoz hasonló történetet, ami tavaly volt a Vikings ellen. Ugye ez a Saints szerintem a támadófal ügyileg nagyon-nagyon jónak tűnik, viszont tavaly pont a Vikings ellen a támadófal közep abszolút megadta magát, és itt azért olyan játékosok vannak, mint Hicks vagy Bilal Nichols, akik nagyon-nagyon jók idén nyomásgyakorlásban, és akkor ott van még a szélen egy Khalil Mack-juk is, ami ezt támadófalat abszolút sakban tudja tartani. Onnantól kezdve meg, hogy sok a nyomás Breeze-en, én látom, hogy megint bele-bele hibázgat a mérkőzésbe. Aztán akkor, ha ez megtörténik, bármi lehet, mert azt nem nézem ki a Chicagóból, hogy föltesznek 30 plusz pontot, de egy ilyen 23-25 pont körül látom, hogy tudnak termelni, és ebben az esetben elég lehet, hogyha véghez tudják vinni persze azt, hogy Brissett elbizonytalanítják, és nem azt mondom, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv, de szerintem nem szabad elvetnünk ennek az ötletét.
Nehéz, mert úgy tudom, hogy több lehetőséget látok ebben, mint abban, hogy Washington megveri a Buccaneers, mert hasonlóan tetted fel ugye erre a kérdést, de azért szerintem, hogy mindig nagy különbség van a két csapat között, és nem ez lesz szerintem a meccs, amikor a Saints kikap, bár azért utóbbi évek playoff-ját nyilván láttuk, meg NFC North, oké, Vikings volt, de egy csoportrivális. Ellenük is ugyanazt teljesítettek, és hát Breeze-nek a játéka sem feltétlenül meggyőző, mert azért otthon lesz Dome-ban, úgyhogy jó környezet ez neki. Én annyira azért nem látom ezt a Bears win-t, főleg, hogy a Saints defense-ért elég jól fel van vértezve, és Trubisky oké, jöhet a utóbbi hetekben, de csak a gyenge védelmek ellen, úgyhogy nem tudok Patrick elbeszélni a Chicago tippre, bár...
Abban egyetértek, hogy a Saints defense az nagyon-nagyon rossz meccsapom ugye a Chicagónak, mivel nem tudják futatni a labdát, az egyik legjobb futás elleni defense van ott. Ráadásul egyébként, ha megemlítettem, hogy jó nyomás gyakorló a Bears defense, akkor azért Saintsnél is ki kell emelni, hogy ott nem három, hanem egyenesen négy olyan játékos van, akinek legalább 30 nyomása van a szezonban. Ez talán kiemelkedőnek is mondható, főleg úgy, hogy ketten vannak 50 vagy fölötte. Úgyhogy nyilván nem lesznek ők sem egyszerű helyzetben, de valahogy még mindig látom azt, hogy a Breeze-éket kevés ponton tartják, és egyébként találkoztak már a szezonban, ahol ez a 24-25 pont majdnem elég lett a Chicagónak, csak hosszabbításban tudott nyerni a Saints. Én simán fordított előjellel kinézem, hogy egy hasonló meccset láthatunk. Azért például a Bears a Tampa Bay-t is egy hasonlóan küzdelmes találkozóra kényszerített az alapszakaszban, és nyilván ez sok mindennek össze kell jönnie, de szerintem nem annyira légből kapott dolog ez.
Igen, de azóta szerintem a Bears védelem visszaesett, és a Packers elleni mérkőzést néztem, ugye nem volt Bakhtiari, és én vártam azt, hogy Rodgersre érkezik a nyomás, és egyszerűen alig játszott nyomás alatt, és nem ért oda a Bears nagyon-nagyon ritkán, és szerintem a Saintsnek a támadófala jobb, mint a Packersé, vagy egy szinten van legalább, de szerintem még jobb nevekből áll, főleg így, hogy Bakhtiari nincs a Packersben. És nem tudtak most sem odaérni Rodgersre persze, hogy akár kevesebb nyomás is elég lehet Breeze ellen, de Breeze azért jól olvassa a játékokat. Sean Payton szerintem van olyan jó edző, hogy rövid yardos szituációs és passzjátékokat hívjon, és ezt meg fogja tudni oldani Breeze, még mindig ott van Alvin Kamara, meg tudjuk, hogy Alvin Kamara egy checkdownból is tud nagyon-nagyon nagy játékokat hozni, úgyhogy nem tudom, hogy elég lesz-e az a Bears-től, hogy nagy nyomás generáljanak, meg én nem láttam tőlük az elmúlt hetekben, oké, benne van a potenciál, de fel kell lépni a Bears védelmének, és sokkal több kell tőlük, mint amit mondjuk a Packers ellen láttam.
Sok dolgot tudok megint reagálni, aztán átadom, hadd beszéljen kicsit Dani is, csak én írom majd a beharangozót erről a meccsről, és most kicsit jobban belementem a dolgokba, és szerintem a Saints támadófalnak egy sebezhető pontja van, a Cesar Ruiz, ugye ő azért elég tapasztalatlan, és pont Hicksék ellen kell majd mennie, nagyon nagy gondot okozhat így az első playoff meccsén, hogy semlegesítse őket, másrészt szerintem a Packers offense azért is működött annyira jól, mert Rodgers nagyon könnyedén dobál hosszú labdákat. A Bears védelem nagyon-nagyon rossz ezek ellen a passzok ellen, mivel a secondary-ük sokat esett vissza, viszont Breeze összesen 20-szor próbáltatott a szezonban mély labdával, amiből 10 lett sikeres, tehát az ilyen egészen nevetséges szám, ilyen szerintem a legutolsó kezdőirányítók között, azt most nem néztem meg, hogy pontosan hány kezdő van előtte, de azt láttam a statisztikában, hogy körülbelül a legvégé van, tehát ő abszolút nem fog tudni ezekkel a mély labdákkal operálni, és végül pedig még, amit kamaráról mondtál, azzal nagyon egyetértenék, arra nincsen egyáltalán válasz a Chicagónak, mivel a linebacker soruk rossz, nyilván a rövid passzok mehetnek neki, és alapvetően jól is fut. Ugyanakkor Kamara Covid-ból jön, és láttuk, hogy nagyon sok játékos teljesítménye esett vissza akkor, amikor ebből kellett visszajönnie. Nyilván egyikünk sem esett át rajta, ha jól tudom, de így látatlanban is azt mondanám, hogy valamennyire meg fog látszani a mozgásán.
Én is azt akartam egyébként kiemelni, hogy a Packers és a Saints offense között az a különbség, hogy a Packersnél ott van a veszélye hosszabb játékra. A Saintsnél nem igazán, tehát oké, egyszer-egyszer talán sikerül, de első Breeze keze, de nem igazán. És ugye azért is nehéz nyomást helyezni Breeze-re, mert gyorsan passzolja, gyorsan eldobja a labdát. Ha a Bears rá tud állni egy olyan sémára, hogy akkor feltolja a safety-ket viszonylag közel a line of scrimmage-hez, és egyébként is próbálkezett a 10-15 yardos sávot nagyon jól lefedni, akkor lehet esélye, hogy itt tényleg megállítsák a Saints offense-t. Azt nem tudom, hogy Pagano erre így rááll-e úgy igazából, és ezt nehéz mindig kitalálni, hogy az edzők mennyire gondolják ugyanazt, mint amit mi gondolunk mondjuk az ellenfélről, mert ez egyáltalán nincsen mindig úgy, hogy látjuk, hogy oké, ezt kell csinálni, vagy szerintük ezt kell csinálni, de ők máshogy gondolják, úgyhogy ez egy érdekes dolog lehet. Tényleg, hogyha felhúzzák a védelmet a közeli zónákba, akkor azért nagyon meg lehet nehezíteni ennek a Saints offense-nek a dolgát, és akkor tényleg ott lehet tartani 20 pont körül Breeze-éket.
Nem gondoltam volna így a mérkőzés előtt, hogy ez a matchup ennyire izgalmas lehet, mert így most már szerintem tök érdekes, hogy hogyan fog a Chicago védelem reagálni, és a Saints milyen támadójátékkal fog jönni, úgyhogy szerintem egészen érdekes lehet az ő csatájuk, főleg aki mondjuk a védelmi játékokat szereti, annak igazán csemege lehet ez a mérkőzés. Meg érdekes számomra, hogy bejelentették, vagy nem jelentették be, de sajtóhírek szerint a szezon végén Drew Breeze visszavonul. És ez lehet az utolsó nagy hajrá, az utolsó nagy menetelés, és láthattuk, hogy az elmúlt 3-4 évben minden megtett a csapat azért, hogy még egy Super Bowl-t nyerjenek, és Breeze is így el tudjon búcsúzni, és nagyon beállt el mögé a csapat, és azért bőven úgy alakult itt a playoff nekik az elmúlt években, hogy mindig azt érezhették, hogy az egész világ ellenük van, és mennyire adhat egy lelki pluszt a Saintsnek, hogy igen, akkor most már hivatalosan ez az utolsó nagy menetelésünk, és már nincs több esély, nincsen több, nincs, nem hibázhatunk most, oké, nem a Vikings-en játszanak, de nem hibázhatunk most, mert ez az utolsó esélyünk. Ez lehet akár egy ilyen lelki plusz, mind a védelemnek, mind az offense-nek, Patrik?
Mindenképpen lehet egy lelki plusz, azért láttunk erre két jó példát is itt az elmúlt 15 évben. Nem tudom, hogy mennyire kell amúgy is a Saintsnek egy boost, mert szeretnék megmutatni itt az egész világnak, hogy az elmúlt évek fricskáit ki tudják küszöbölni. Ettől függetlenül tényleg, vagy hát ezzel összefüggésben tényleg adhat nekik egy plusz dolgot. Amit nem mondtunk még, de összefügg, ez is a rövid gyors passzos játéka, hogy Michael Thomas visszatér, úgyhogy azért ez segíteni fogja őket, és itt most én nyilván sok mindent helyeztem ki arra, hogy a Bears hogy tudja őket megfogni. Ettől függetlenül nyilván a Saints a találkozó esélyese, és főleg azt nehéz elhinni, hogy Trubiskyvel haladni fog ez a chicagói offense. Mint említettem, ugye a futásvédelemben nagyon jók, úgyhogy nehéz lesz Montgomery hátán elvickélni, és hát ember legyen a talpán, aki Trubiskyben mer bízni.
Igen, egyébként ez nem egy sem a legnagyobb spread az egész hétvégén, tehát nagyobb, mint a Buccaneers-en, úgyhogy ez egy érdekes adalék, vagy nem is tudom, hogy mondjam, bár ugye a Bears nem szokott 10 plusz ponttal kikapni, és 10 pont, igen, a bet 365-ön a spread, úgyhogy ekkora különbséget még nem látok a két csapat között. Az hogy emocionálisan mennyire hajthatja a Saints-t, nem tudom, hogy Breeze mennyire ilyen lelki vezető, vagy nem tudom, mondjuk Ray Lewis volt ugye a Ravensnél, bár mondjuk ugye Peyton Manning hirtelen nem gondoltam, és Patrik mondta a kettőt, akkor rájöttem, hogy volt a másik, hogy ott mennénk sem egy ilyen alkat feltétlenül, úgyhogy akár lehet, bár szerintem azért az a Broncos kevésbé volt ilyen lelki fröccsel teleöntve, vagy kevésbé azért nyert talán szuper volt, mint mondjuk a Ravens anno, de én mondjuk a szuperbot nem látom ebben a Saintsben, tehát szerintem azért viszonylag vagy annyira limitáltak, hogy ne tudjanak odaérni tényleg a bajnoki címhez, de egyébként ennek, ha nem veszik el a játékukat, akkor nyilván működhet, csak szerintem a playoffban azért már találkoznak olyan csapattal, amelyik el tudja venni tőlük a játékukat, amit szeretnek játszani, és szerintem nincs igazán B-terve ennek a csapatnak offense oldalon.
Igen, főleg emiatt féltem én is őket, meg akkor is a nagyon jó képességű játékosok. Hogyha védelem ezt a érzelmi boostot magára veszi, és a legeslegjobb formájában játszik ez a védelem, mind passietetésben, mind a futás elleni védekezésben, mind a secondary, akkor látom azt, hogy nem kell annyi pontot felpakolnia a Saintsnek, és az bármikor szerintem, ha Saints 20-25 pontot fel tudna pakolni, szerintem az bennük van, meg Sean Paytonnak is köszönhetően bennük van, úgyhogy emiatt egyetlen egy mérkőzésen nem írnám le őket, leginkább a Lambeau Field-en félteném a Breeze miatt a Saints-et, de szerintem nincs olyan meccs itt az NFC-ben, nem tudnám elképzelni, hogy nyerjenek. Igazából az a nehéz, hogy azt képzelem el nehezen, hogy zsinórban 4 meccset nyernek, és ők megnyerik a Super Bowl-t.
Igen, hogyha a védelem tényleg lights out játszik, akkor sok minden képesek lehetnek, csak ez a védelem is olyan, hogy valamikor tud úgy játszani tényleg, mint egy ajtegység, valamikor meg nem, és azért nehéz tényleg azt, hogy most 4-szer egymás után kéne, vagy legalább 3-szor, mikor ez a meccsen talán nem is kell akkora extrát húzniuk, de igen, ezért nehéz az egész Super Bowl-ig látni ezt a Saints menetelést, de lehet, csak én vagyok már pessimista itt Breeze-zel kapcsolatban.
Nincs itt Erik, de szerintem abszolút adná a véleményedet. Utolsó kérdés a mérkőzésre kapcsolatban. Ha Mitch Trubisky hoz egy borzasztó mérkőzést, vagy csak nagyjából egy olyan mérkőzést, amit mi várunk tőle, hogy benne van, hogy hibázik, és ő veszti el a meccset, akkor... De tudjátok képzelni, hogy lesz egy olyan pontja a mérkőzésnek, hogy bejön Nick Foles, és bíznak benne, hogy ő legyen a megmentő, és lesz-e egyáltalán megmentő, meg hogyha a Trubisky miatt esik ki a Bears, akkor elköszönnek-e a szezon végén tőle, és hoznak-e új irányítót. Dani?
Nem tudom, elképzelhető, bármi, minden elképzelhető a Bears-nél, tehát igazából itt nem tudok nagyon maga biztosan bármit nyilatkozni. Persze, hogy a Trubisky nagyon szar lesz, akkor jöhet Foles, és meg fogja próbálni, mert miért szenvedjek tovább Trubiskyvel, hogyha egy ilyen playoff hő is van a cserepotjukon. Nyilván itt ezzel, hogy csak viccelek, de azt meg, hogy inkább az a kérdés, amit ha Trubisky jól játszik, akkor olyan megtartják-e, vagy adnak-e neki egy relatíve nagyobb szerződést, mint egy ilyen pár milliós backupot, mert az persze nyugodtan lehet, de nem tudom, mi lesz a Bears-nél a jövőben. Szerintem senki sem tudja igazán.
Patrik, szerinted?
Ugyanezt gondolom igazából. Tehát most lecserélni meccs közben, hogyha rosszul játszik, akkor evidens, mert Foles hasonló szintű irányító. Tehát nem az van, hogy bejönne egy XFL-ben sem játszott valaki, hanem meg lehet próbálni Foles-t. Mit veszíthetnek, hogyha nagyon rossz az irányítód? Hogyha jól játszik nagyon és tovább jutnak, ne adj Isten, és mondjuk utána is jól játszik, én akkor tudom elképzelni, hogy kap egy szerződést. Szerintem, hogy játszik valamennyire jól, és kikapnak, nem gondolnám.
Én egyébként el tudok képzelni egy olyan szituációt, talán a Bortles kapott egy 2 vagy 3 éves szerződést a Jaguars-tól, hogy nyert egy-egy meccset a playoffban, tudtok róla, hogy rossz irányító, de néha-néha megvillant, és akkor kapott egy szerződést. El tudom képzelni, hogy a Bears vezetőség egy ugyanekkora hibát csinál, mint a Jacksonville. Menjünk is tovább az utolsó mérkőzésünkre. Ja, igen, tényleg tippeljünk. Patrik, akkor kezdjük veled, bemered mondani a Bears-t?
Igen, Bears-t mondom.
Hoppá!
Ez az, szép.
Én Saints nálam.
Nálam is Saints, izgalmas mérkőzés várok, de főleg az első fél időben, de utána el tudom képzelni, hogy kulcs szituációban hibázik Trubisky, azt a Saints ki fogja használni, van olyan jó csapat is utána már, hogyha esetleg 2 labda birtoklásra nő a különbség, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy a Bears azt visszahozza. Úgyhogy nagyon kell neki kontrollálni az órát, hogy legyen esélyük. Akkor jöjjön az utolsó mérkőzésünk, ami hétfő hajnalban láthatunk 2 órakor, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns. Visszaüthet-e a Steelersnél, hogy beengedték a rájátszásba a Browns-t? Ez egy eléggé gyakori kérdés, és sokat beszéltek már erről a szakírók. Vagy a csapatnak sokkal fontosabb a pihentetést? Dani?
Szerintem azzal fontos kezdeni ennek a találkoznak a beállítóját, hogy a főedző Kevin Stefanski koronavírusos, a guard Joel Bitonio koronavírusos, úgyhogy nyilván a főedző nagyon sokat számít, akár Stefanski az év főedzője címre is esélyes lehet, hogy lehet mondjuk a top 3 jelölt között. Joel Bitonio meg az egyik legjobb gárda ligában, úgyhogy ezek mindenképpen nagy kiesések, és emiatt nagyon nehéz azt mondani, hogy a Browns-nak igazán reális esélye van. még ha nyilván nem is csak egy játékos, meg egy edző határozza meg a sikert, de a kérdésedre válaszolva meg egyébként jól tette a Steelers, hogy pihentetett, és tankolt erre a mérkőzésre, hogyha már beszéltünk az Eaglesnél hasonló dolgokról. Nem hiszem, hogy sokkal jobb lenne, hogyha most a Dolphins ellen kéne játszani.
Én egyébként erről máshogy vélekednék, de a Steelers kapcsán én is jogosnak éreztem, hogy Big Ben kapjon például egy plusz hetet, mert nála kimondottan szerintem sokat fog számítani, hogy mennyire frissen érkezik. A Chiefsnél egyébként viszont, ha a Chiefsről lenne szó például, akkor nem, mert ott nem hiszem, hogy Mahomesnak egy mérkőzés ide vagy oda, az pluszban bármilyen leterhelő lenne. Nyilván a sérülés esélyét csökkentjük ezzel, de hogy alapvetően most itt a Steelers esetében is azt mondom, hogy jó volt. Amit meg Dani, ahogy meg Dani kezdte, hogy ugye nem lesz Bitonio, meg Stefanski sem, Bitonio kiesése szerintem talán még fájóbb is lehet, mivel ezt a Browns-t abszolút a támadó falra röpítette véleményem szerint az egész alapszakaszban, és nagyon sokat számít, náluk többet is számít, hogy egy ember kiesett, mint ő, más csapatoknál ez számít, talán nagyon-nagyon jól blokkoltak rendszerben, kiválóan mentek a futások, igazából a passzhoz is megbízhatóak voltak, úgyhogy szerintem ez sokkal fájdalmasabb lehet, mint így elsőre tűnik, hogy oké, csak egy gárd kiesett. Hát ráadásul pont a Pittsburgh ellen, akinek olyan defensív lánya van, hogy másokat reggelire esznek, itt egy nagyon érdekes párharc lehetett volna, de itt egyetlen gyenge láncszem is eldöntheti ezt a találkozót, ami most így meg lesz.
Erre röviden reagálva, hogy a Chiefs miért pihentetett, azzal abszolút egyetértek, hogyha már megvan mondjuk a pihenőheted, akkor nem biztos, hogy jó, hogy még egyet pihensz, mert 2 hét kiesés az nagyon nagy, és azért látunk már ebből problémát, hogyha egy csapat 2 hetet pihent, akkor rozsdásan indult az első félidő, és nem mindig olyan könnyű a második félidőben visszajönni, bár hogyha van csapat, aki ezt meg tudja tenni, akkor ez a Chiefs, úgyhogy nekik nem kell aggódni. Meg ugyanebből a szempontból érdekes lehet szerintem a Steelers offense, hogy végre elkapták a fonalat a Colts ellen a második félidőben, és egyetértek, hogy Big Bennek nagyon-nagyon fontos volt, hogy pihenjen, és ez lehet egy nagy plusz, de közben meg az is benne van, hogy mi van, ha kiestek a ritmusból, hogy végre megtalálták a dinamikát, végre működött a játék itt a Colts második fél idejében, és akár itt a Browns ellen az utolsó fordulóban lehet, hogyha kapott volna egy negyedet, vagy egy fél időt Big Ben, akkor átmentette volna a formát, és hogyha megint jól játszik, akkor meglát volna az önbizalom, és tudják, hogy mi az, ami tényleg jól működik már a mérkőzés elején, és akkor az tök jól működhet majd a rájátszásban is, úgyhogy ebben még aggódok, hogy visszaesik a Steelers offense arra a szintre, amit a Colts előtt láttuk, mert hogyha azt a szintet hozzák, akkor lehet esélye a Brownsnak.
Szerintem nem ez a múlik, hogy megtanulták a formát, vagy nem tudom, mert azért ott egy pár driver volt szó, tehát nem egy nagyon hosszú távú forma erősítés volt, tehát hogy igazából jól kijött a lépés, és lehet, hogy az önbizalom pont elég, hogy most oké, végre kijött valami, és akkor nem rontották el véletlenül Browns, nem tudom, nehéz kérdés, azt szerintem is inkább az, hogy jót tett itt a csapatnak a pihentetés ezután a szezon után, amikor nem volt igazi bye week-jük.
Azért lehet egyébként hangsúlyos, hogy friss legyen ráadásul Big Ben, mert ha valahol, akkor a Brownsnak a secondary-je sebezhető, és lehet őket mélyen támadni. Ugye Johnson, Schuster abszolút alkalmas erre, úgyhogy talán egy friss Big Ben karra most nagyobb szükségük is van, mint hogy az a lendület, amiben egyébként nem nagyon hiszek, hogy az a félidő lendület segített volna nekik itt most nagyon nagy gőzerővel menni. Tehát visszatérve még egy picit arra a pihentetésre, az jót tett nekik, és méghozzá azért, mert most matchup szinten ki tudják ezt használni ráadásul.
Nézzünk át a Browns offense-re, mert Baker Mayfield ugyan a szezonban fejlődött, előrébb lépett, voltak jó mérkőzései, de azért igazán jó védelmek ellen nem láttuk őt jól játszani, és a futójáték vitt előre a csapatot. Látsz benne annyi, Patrik, hogy Mayfield mérkőzést fog nyerni, vagy mindenképpen itt a futójátéknak kell dominálnia, és abban kell bízni, hogy szét tudják futni a Steelers, és ki tudnak használni minden lehetőséget a pontszerzésnél?
Nagyon jó kérdés. Nem hiszem, nem látok annyit Mayfieldben, hogy ő ezt egyedül megnyeri ezt a meccset. Szerintem kell egy stabil futójáték, sőt arra kell alapvetően alapozniuk. Ellenben lehet, hogy most már egy olyan Mayfieldet látok, aki azért egy közepes szintet tud akár a playoffban is, akár egy keményebb defense ellen is, hogy nem csak a legegyszerűbb passzokat dobja meg, hanem hívnak rá egy-egy, hát nem tudom, hosszabb passz, vagy nehezebb dobást, vagy egzotikusabb játékot. Ezzel abszolút meglephetnék a Steelers-t. Stefanski nélkül ez nagyon érdekes lesz, mert pont ő adhatta volna hozzá azt a pluszt, akár ott egy-egy olyan jól hívott play-jel, ami kellett volna ilyenkor. Nem lesz könnyű dolguk, így egy picit átrevideálnám ezt a párharcot, így jött ez a hír, hogy nem lesz Stefanski és nem lesz Bitonio. Szóval a kérdésedre pedig az a válasz, hogy nem, magában Mayfield nem elég, ellenben egy picit azért érettebbnek látom a játékát ahhoz, hogy csak nagyon egyszerű dolgokat tudjon megoldani.
Egyébként a Ravens ellen pár hete felvettek 42 pontot, tehát azért azt szerintem elég sokat jelentett a Browns offense-nek, és azért ott Mayfield is elég jól játszott, tehát szerintem az egy pozitív jel lehetett, mert évelején tényleg nagyon simán kaptak ki a Ravens-től, a Steelers-től, de itt ez az év második felében a Ravens elleni ugyan vereség, de 42 pont azért az offense-nek sokat jelenthet. A védelem az viszont problémásabb.
Melyik meccsapot emelnéd még ki, Dani, ezen a mérkőzésen, amit érdemes lenne figyelni?
Hát, hogy Miles Garrett mit fog tudni kezdeni a fal szélén, és mennyire tud odaérni Big Benhez, aki nagyon gyorsan szabadul a labdától, de hogyha megint Big Ben fogja hívni a játékokat, és hosszabb játékok menni fognak, akkor ugye több ideje lehet Garrettnek is odaérni, és ugye ezzel kapcsolatban meg tényleg az a kérdés nekem a Pittsburgh offense és Cleveland defense kapcsán, hogy milyen játékkal indul neki ennek a mérkőzésnek a Steelers, mert ha tovább is ezek a rövid játékok lesznek, akkor szerintem lehetnek problémák náluk, ellenben, hogyha tényleg jönnek hosszabbak, akkor ahogy Patrick is mondta, a Brown secondary bőven sebezhető, még hogyha a Denzel Ward vissza is tér, akkor is azért ki lehet használni ott a gyengeségeket, és ez a Johnson, Claypool, Smith-Schuster trió, ez nagyon veszélyes tud lenni.
Igen, én is kíváncsi vagyok, hogy akár a Steelersnél melyik playmaker fog tudni előrelépni, mert mindannyiukban benne van a lehetőség, hogy egy nagyon nagy mérkőzést hozzanak, de láthattuk, hogy droppolni is bőven tudnak, hogyha arra van szó. A Brownsnál meg kíváncsi vagyok, hogy lesz olyan elkapó, aki előre tud lépni. Kulcsfontosságú lehet Jarvis Landry, aki Odell Beckham hiányában a passzjátékban előre kell, hogy lépjen, és fontos elkapásokat kell megcsinálni, és yardokat termelni, még akkor is, hogyha itt a futójáték működéssel lehet majd a legfontosabb a Cleveland Brownsnál, hogy fog-e működni, de hogyha meg ég a ház, akkor lehet, hogy Jarvis Landry felé néznék, és ő az, akire rámerném dobni a labdát fontos kulcs szituációban. Tippeljünk. Patrik, mit mondasz?
Én amúgy Browns-t mondtam volna a hírek előtt, de így Steelers.
Dani?
Én nagyon gondolkodtam a Browns-on a Covid hírek előtt, de már akkor is inkább a Steelers felé hajlottam, így meg egyértelműbb lett.
Én is a Steelers mondom, bár el tudom képzelni, hogy itt az a csapat fog nyerni, amely kevésbé veri meg saját magát, mert a Steelersből is kinézem, hogy nagyon rossz helyzetbe hozzá az offense a csapatot, és a védelemnek kell majd megmenteni a szituációt, de azt is el tudom képzelni a Browns-ból is, hogy teljes szétesés mutatnak, de meglepetést is a Steelers, de ez egy kicsit megfoghatatlan mérkőzés. Elérkeztünk adásunk végéhez, boldog új évet kívánok neked is, Dani, meg Patrik, úgyhogy és kellemes ünnepeket így a végére.
Annál meg volt.
Neked is.
Meg volt. Kellemes rájátszás, szerintem az inkább.
Hát így van, NFL ünnepére gondoltam.
Yeah.
Így mentek.
Akkor van még egy hónapunk a Super Bowl-ig, úgyhogy.
Így van. Már csak pár mérkőzés van hátra, de fogunk folyamatosan jelentkezni, és természetesen várjuk majd a szabadügynök piacot, meg a draftot is, de még irány a rájátszás. Mindenképpen előttünk van még egy jó pár izgalmas mérkőzés, először a wildcard kör, úgyhogy jó szurkolást kívánunk, meg jó pihenést is, jövő héten ismételten jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.